Thales Baktaló, ez itt az Elszabadult Hajóágyú, sziasztok! Remélem mindenki kiakadt a kisgrofós közös videón.
Márkinak a pampam.
Először is.
Videó is volt?
Persze.
Ott volt a miniszterelnök úr, nem láttad?
Ne, én csak a képet láttam.
Hűséges kütet, megcsokolt a pecsétgyűrűt. Ugye most ideges.
Igen,
elhoztam nézést a
járását. Biztos, hogy ideges, igen.
Ez a Fidesz kurzus kulturális felfogása? Ez? Nem Adi, meg Arany, ez?
Mi ez a pusztító alpáriság? Miniszterelnök úr elmehet, Orbán meg elmehet a picsába.
Kurva jó, ez egyből kiakadnak a liberális kultúrsznobok, kiakadnak az ilyen vasárnapi rasszisták, meg nagyjából mindenki, akit ki kell akasztani azonnal. Tökéletes.
Szóval sikerült.
A tragédia nem történt.
Én megnéztem a videót, és rájöttem, hogy tulajdonképpen én egészen pici korom óta ősgrofós vagyok. És hogy a Puzsér még ír, ugye a Tóth Gabira, amikor kikelt, akkor is megnéztem életem első Tóth Gabi videóklipjét.
De rájöttem, hogy mindig is
mondta, hogy tulajdonképpen ő is Gabis voltam egészen kiskoromtól kezdve.
Ezen nőttél föl.
És most pedig a művésznő Gábor Áron Rézágyújával kedveskedett nekem.
Én.
Mert tudta, hogy ez a zene, ami zene. És akkor nekem ezzel kell bevágni.
Nem értem, hogy miért kell ezt csinálni, hogy legalábbis ennyire átlátszol, mert hogy mióta celebek léteznek, azóta a politika használja őket, meg a celebek használják a politikát.
Igen. És az a kisgrofót a Fidesz használja, Puzsért pedig a, mondjuk ki együtt,
az MSZP. De az, hogy amikor híres színészek, még nevesebb tévémemondók, meg mindenféle rendű és rangú celebritások mondjuk odaállnak Karácsony Gergő mellé újongani, vagy leborulnak, oda heverednek Márki-Zay Péter csizmaszára mellé, mint a Puzsér.
Már eljött onnan felállt.
Az valahogy teljesen természetesnek veszi mindenki, sőt így igénylik is, hogy kiálljanak a modern, progresszív gondolkodás képviselő kommunista politikusok mellett, retrográd kommunista politikusok mellett, bocsánat. De az, hogy egy adott celeb akkor a Fidesz mellett áll ki kampányidőszakba kampányolni, azt még megdöbbenéssel veszik tudomásul, meg hát nyilván őrjöngenek a Facebookon, hogy eladta a művészetét.
Jó, hát szegény Puzsérnak az se lehet könnyű megemésztenie, hogy most akkor a Márki-Zay vagy Csizmánál még sincs megképződve a harmadik pólus.
Puzsérnak van művészete?
Nem, ő a műveletlenségét adja el.
De azt művészi szinten, tehát van művészet.
Tehát most újra, nem tudom a Puzsér hány éves, 40 akármennyi lehet, és most így 40 akárhány éves fejjel, most neki kell állnia újra megkeresni a megképződő harmadik
pólust,
ami 10 éve keresi, és már több helyen hagyta azt, hogy megtalálta, és mindenhol újra és újra kiderült, hogy nem.
Aci, szerintem megtalálta.
És most megint kiderült, hogy nem, MSZP, igen.
Ez MSZP pénztárcája, az a harmadik pólus.
Igen, csak hogy most újra neki kell állni a nyilvánosság előtt keresni a harmadik pólust, ahol éppen így képződik, és szerintem az egy kicsit unhatja már.
Attól tartok, ez a harmadik pólus, ez legalább annyira elveszett, mint az ukrán nyelv az orosz cseppén.
Na, ha már itt...
Elképzelem, hogy így a Kalambó felesége ballag az orosz cseppén, és így megtalálja az ukrán nyelvet, a harmadik pólust.
Ha már itt tartunk, és a harmadik pólusnál, meg az ukrán nyelvnél főleg, Zelenszkij nem tárgyal sem az orosz, sem a magyar nyelv védelméről. Szóval mit jelent ez?
Most mindenki hagyja, hogy most háborús hősködik.
Hogy ne játszadozzunk tovább, ahogy a magyarok is játszadoznak ezzel egy kicsit, de kevesebbet, Oroszország pedig többet. Ne játszadozzunk tovább az iskola bezárással Ukrajnában. Ha orosz iskolát akarnak, ha valaki oroszul akar tanulni, magániskolát tessék, nyissanak, de azzal a feltétellel, hogyha önök nálunk nyitnak egyet, mi önöknél nyitunk, fogalmazott az államfő.
De ha jól értem, akkor egyből háborús újjáépítési segélyér is kunyerált már most. Tehát ahogy néztem, a saját hivatala kihozta, hogy valami 60 milliárd dollár csak az infrastruktúrális káruk. Úgyhogy az egész ország GDP-je valami 150 milliárd dollár. Tehát jó, hogy nyugodtan nyissanak ukrán iskolákat Magyarországon, biztos, hogy az ukrán nyelvet Puzséron kívül mindenki meg akarja tanulni, tehát a Puzsér lesz az egyedül tanuló, megtanulja, aztán megképződik vele a harmadik pulcsokon. Nyissanak annyi ukrán iskolát itt, amennyit csak akarnak.
Az a fura, hogy a Zelenszkij valami egészen furcsa diplomáciai nyelvezet honosodott meg a nemzetközi politikában, mert eddig hát ugye voltak a civilizált nyugati államok, amik többé-kevésbé udvariasan képesek voltak beszélgetni egymással, maximum a háttérben adtak át egymásnak ilyen non-paper követeléseket. De meg vannak a bunkó latorállamok, akik azt mondják, hogy ezt meg ezt csinál, különben szétverem a pofádat, például Oroszország. És akkor van a Zelenszkij, aki azt mondja, hogy szétverem a pofádat, és utána adod, amit amúgy kérek tőled.
De amúgy senki nem kommunikál, az oroszok se így kommunikálnak. Tehát mikor a háború kitörése előtt pár nappal a Lavrov kiállt így valahol sajtónak nyilatkozott, és nagyjából azt panaszolta el, hogy de egy Európai Unió komolyan vehetetlen, csicska bürokraták, és mi Amerikával tárgyalunk, mert másnak nincs értelme se, de közölte, hogy az Európai Unió az ennyit ér. Meg másrészt elpanaszkodta, hogy ők mindenkinek megüzenték, hogy mik a elvárásaik, mi a tárgyalási alap nekik, és még csak érdemi választ sem nagyon kaptak. És egyébként mindezt nem úgy fogalmazták, hogy a kurva anyátokat, hanem szépen az egészet becsomagolva ebbe a diplomáciai szokásos hangnál, mert egy diplomata. Tehát az oroszok se ilyen tahó módon kommunikál, mint ez a barom
csak
Zelenszkij.
Csak ő kommunikál így. Tahó, meg nyilván az összes színész, meg színházi pénzügyes helyettes, akik így beszélnek, de hát az, amit meg mondott, az tényleg az a 90-es évek retro. Tehát a csetnikek, meg az usztasák, meg ezek beszéltek így, mert azok hitték azt akkoriban, hogy az anyanyelvi oktatás, az fizikai térhódítás, meg térfoglalás, meg ellenséges művelet az ő csodálatos, mindig is történt meg az ő részüket képező anyaországban.
Tájunk, itt egy zárójelet hadd nyissak. Én nem vagyok annyira jártas a délszláv nyelvekben, de mint hogyha a horvát meg a szerb nyelv, az tök ugyanaz lenne, csak más betűkkel leírva.
Igen.
Tehát így
de
már ott is
az ez a gondolat. Pont, hogy én ezt mondtam, amikor a délvidéki magyaroknak magyar anyanyelvű oktatást kértünk, akkor azt mondta, hogy majd akkor, hogyha paritásos alapon ők is majd itt szerb iskolákat nyithatnak Magyarországon.
De van szerb iskola
ugye két dologról feledkeznek el ezek a tufa, bunkó, seggarc, ultranacionalisták, mint a Sesej Vajda meg a Zelenszkij, hogy egyrészt nem az ott lévő magyarok kérték azt, hogy elcsatolják őket az anyaországtól, hanem ők rabolták el a területeket. Tehát
kik?
Hát a szerbek, a szovjetok.
Tovább sorolt.
Románok.
Sorolt.
Osztrákok.
Sorolt.
Osztrákok.
Ne felejtsük
még. Tehát, hogy még soroljátok.
Oroszokat már mondtuk.
Ukránok megint nincsenek sehol, bazd meg a kurva. Nem értem ezt a világot.
Hol van ezek szerint nem raboltak tőlük?
Hát ők nem raboltak semmi.
Tehát, hogy is mondjam, ha valakinek tartozása van a morális alapokon a másik felé, akkor ők tartoznak nekünk, nem pedig mi tartozunk nekük. Nem nekünk kell gesztusokat tenni feléjük, hanem nekik felénk. Ez egyik. A másik pedig még sokkal, hogy is mondjam, alapvetőbb dolog, vagy amit nekik is már be kéne látniuk, az, hogy a saját állampolgáraikkal csesznek ki, hogyha mindenképpen erőszakosan egy magyar gyereket ukrán anyanyelvű iskolába száműznek, mert egyszerűen nem fogja tudni megtanulni a dolgokat. Tehát bemegy egy kisiskolás, egy első gyerek egy ukrán iskolába, úgyhogy az ukrán nyelvet maximum hallotta kétszer életében.
De nagy lelkűek már negyedikig lehet magyarul.
És akkor nyelvtant kell majd neki tanulni úgy, hogy az ukrán betűket se ismeri, és akkor nyilván megbukik, kimarad az iskolából, nem viszi semmire. És valamiért ezt ők élvezik.
Jó, de takarodjon vissza Magyarországra. Nem érted a logikát, amit szeretnének ezzel elérni? Menjenek el onnan, és ne legyenek ott.
Jó, akkor én meg azt mondom, hogy az ukránok takarodjanak vissza Ukrajnába.
Nem,
hogy
de nem
hol van, akkor az megint majd
csak a kérdés.
Igen. De hogyha így beszélünk egymással, akkor én is
én egyébként most elkezdtem megint. Én ritkán szoktam kommentelőkkel beszélgetni, de most egy pár ukránnal elkezdtem így csacsogni. Most már YouTube-on is, és ugyanezt előadták, hogy de hát nincsenek semmiféle atrocitások, akkor küldtem neki egy 8-10 videót, hogy akkor parancsoljál. Mert hát ő ott lakik, és szerintem nincs atrocitás, akkor elküldtem ezt a Kárpátalja Szics megjelent ott.
Mert hogy úgy semmi nem éri.
Beregszászon, igen.
Kárpátska Szics.
Igen, és akkor utána meg volt az a nyelvtörvényes vita, hogy hát Ukrajnában mégis milyen nyelven kéne beszélni. És hát azért ezt úgy nagyjából elmondtam neki, hogy figyelj, hát hogyha szerintetek ukránul kéne a magyaroknak beszélni, akkor lehet ezt azért csinálni, csak akkor nem értem, hogy miért gondoljátok, hogy mi beengedünk titeket bármilyen szervezetbe, ahol mi vagyunk a tagok és vétójogunk van. És akkor erre ilyen hőbörgés jött, hogy mert hát minket ki kéne zárni, őket meg be kéne venni. Tehát ez körülbelül ez a politikai óvoda szintjének a kis csoportja. Tehát a világ nem így működik, tehát nagyjából, hogy mondjam, tehát ezeket a faszokat zárjuk ki egy életre, és hadd följenek a saját cseppéjükön az oroszok tüzébe, bazd meg. Tehát ezeket nem sajnálom, az ukrán lakosság nagy részét, aki normális, és sajnálom,
hát
de
ezeket
a szerencsétlen faszokat egyáltalán nem, tehát ezeket nyugodtan a csecsenek elfocizzanak a fejükkel a cseppéken, tehát nem, teljesen, hogy mondjam, tehát ez egy igazadban, tehát ez a Jugoszláviának a legmélyebb bugyrai a 90-es évek elején. Tehát.
Apropó, azt tudjátok, ez a csecsenek kinek a fejével focizzanak, hogy Németországban, hol máshol elkezdték azt az ötletet felfejleszteni, hogy a Z betűt becsorolják az önkényuralmi jelképek közé a horogkereszt mellé, és az Azov zászlóalj a Telegram csatornáján ünnepelte ezt a döntést. ünnepelte ezt a döntést, hogy, hogy végre izé, igen, náci szimbólum lett, hiszen az oroszok a nácik. Mondja ezt az azovi légió.
Mondja ezt a megfordult.
Csatornájuk még van.
Igen.
És mi van azzal az ébetűvel, ami két zébetű csodálatosban így egymásba kapaszkodik?
Hát az már nem zébetű, hanem
az napszimbólum.
Nem, az egy ilyen...
Északi mitológia?
Az egy nyugágy, szerintem. Valami ilyesmi.
Egyébként, ha már előbb a paritás...
Egy IKEA összeszerelési útmutató.
Igen. Ha előbb a paritásról volt szó, ugye az iskolanyitást paritásos alapon, a két szomszédos ország közt, akkor húzzuk meg a határt paritásos alapon esetleg. Ha már ennyire... mindenük az, hogy minden ki legyen egyenlítve egymással, legyen annyi magyar Ukrajnában, mennyi ukrán van Magyarországon.
Így, ugye az a baj, hogy, tehát, hogy ez se volt teljesen őszinte ez a Zelenszkij, amit mondott, tehát ő nem az, tehát, hogy akkor ők is annyit nyitnak, ezt úgy kell értelmezni, hogy amennyit ők nyitottak Magyarországon, mi is annyit nyithatunk náluk. Mert hogy amúgy simán belemennénk egy ilyenbe, jó van akkor, mint a szegény ember csillag háborús versenye, hogy...
Igen, akkor iskolák a forrás.
Szerintem mi több iskolát lennénk képesek nyitni Ukrajna területén magyar iskolát, mint ahány ukrán iskolát úgy nyitnának Magyarország területén.
Egy lesznek foglalva az ukrán iskolát nyitásával Ukrajnában.
Igen, tehát oké, szereznek egy iskolát, de honnan szereznek oda? Egyrészt pedagógust oda, aki ukrán akarja tanítani a magyar gyerekeket, kettő ki az a magyar gyerek, aki ukrán iskolába akarna menni. Tehát lehetne ezt csinálni, csak nyilván nem.
Kárpátalján én úgy tudom, hogy több a ukrán, nem is
annyira. Kárpátalján több a magyarul tanuló, magyar iskolába járó ukrán, mint magyar igen. Egyébként. Igen, tehát igen. Ők ott, hogy mondjam,
hát azért az utai
húszinok azért nem felejtették el, hogy mondjuk kulturálisan hova húznak, vagy hova.
Tehát lehet, hogy van egy ilyen kárpátaljai Winston Wolf, aki azt mondta, hogy látom a jövőt.
Nem, hát az uniós állampolgárság az elég vonzó.
Hát meg úgy minden más, igen. Hát vonzó, az ukránnál bármi más vonzó.
Tehát jó nekik ott Mezőkövesre, meg Kisvárdára, meg Debrecenbe átjárni, melókázni, mint a Kárpátokat megmászni azért, hogy...
Kisvárda az ukrán Ausztria.
Hogy a Fosban keressenek valami munkahelyet, ott az orosz cseppén. Jó, mindent megérdemelnek, amit a ruszkiktól kaptak, tehát másfél hónap alatt igen, tehát elégették
ezek a szimpátiáját. Igen, tehát a sovinista gecik, ezek abszolút megérdemlik, amit kapnak majd.
Amúgy a Zelenszkij ugyanazon megy át, mint a Márki-Zay, csak nyilván egy háborús körülmények között még sokkal
durvább. Ugyanaz a porszívó ügynökség készítette
fel. Ugyanaz a porszívó ügynökség a felkészítő. Kiszemeltek rá egy színészt, mondjuk ki. Csak annyi a Zelenszkij ukrán.
Táncos komikus.
A Zelenszkij ukrán, a Márki-Zay meg román.
Kanadai.
Román.
Kanadai.
Hát nézd rá a fejére.
Kanadai román. Kanadai román.
Szóval kiszemeltek egyet színészt, és belehelyezték ebbe a szerepbe. Csak ugye nyilván a Zelenszkij sokkal inkább elhitte magát egy ilyen háborús közegbe, ahol így ő ünnepli az egész nyugati haladó világ, mint a haladó világ hősét, aki szembeszáll a náci agresszorral. A Márki-Zay ugyanezt kicsibe, hogy ő itt most a nagy messiás, aki megmenti Magyarországot a diktatórikus elsüllyedéstől, nem tudom még mi mindentől. Tehát mind a kettő az látszik, hogy olyan szinten elhitte magát, hogy ő itt a valaki, akit mindenkinek csodálnia, ünnepelnie kell, hogy ebből nem bírnak már soha többet kijönni. És a Márki-Zaynál ugyanez az örökös hazaárulózás, orbánozás, az Zelenszkijnél meg ez, hogy menj a picsába, adjál fegyvert.
Hát annyi a különbség, hogy az MZP az egészen kisszerűvé vált itt a kampány utolsó heteire. Hát az, amit a Hont Andrásnál művelt.
Hát az élvezetes volt.
Nagyon élveztem. Tehát egyrészt megfejtettem, hogy a Mindenki Magyarországi Mozgalom az úgy gyűjti a tagjait, hogy csak orrsövény ferdüléssel lehet belépni. Tehát vágjátok a Lukácsi Katalinnak is olyan nézni.
Neki Luttapa is van.
Jó, de nekem is van orrsövény ferdülése, meg Luttapa, de hát nem cikizni akartam, de én nem léptem
nem rá.
De hogy én beszél, meg a Márki-Zay is egy kicsit így beszél, ilyen orrhangon, vagy hogy szokták ezt mondani, nazális.
És akkor így beszélt, és akkor ilyen párbeszédeket folytatott a Hont Andrással, hogy
András, de nekem van igazam, higgyel, hogy nekem van igazam, Orbán Viktornak nincs igazam, András, miért nem hiszi el, hogy nekem van igazam, András, higgyel, hogy nekem van igazam, igazam van.
És egyre kétségbe esett ebben, üvöltött, hogy neki van igaza, de nem érvelt mellette,
volt,
hanem...
Olyan volt, mint egy ilyen gyógypet foglalkozás, tehát hogy kérdezett valamit a Hont, és akkor így Jó, igen, beszéltünk erről, de először beszéljünk arról, hogy Hont András miért nem bírálja a Fideszt.
És akkor így... És ez a Zelenszkij
technikája. És akkor így mondja ott, hogy hát Beszéltünk erről is, hogy én mivel bíráltam a Fidesz, de hogy tehát erre is keríthetünk alkalmat, de az van, hogy most nem erről van szó, és nem én vagyok a miniszterelnök jelölt. Tehát nagyon
megint, amikor valaki tudod, hogy ellenfelet kell választani, tehát az Zelenszkij
mondja, hogy
állítsuk meg Budapestet, az MZP meg azt mondja, állítsuk meg Hont Andrást.
De ott ilyen system shutdown volt, amikor főleg a járványügyre rátértek, és akkor így a... Hát a Fidesz akkor lazított, amikor nem kellett volna, és hát, de most akkor önök szigorítani akarnak, vagy lazítani akarnak? Hát,
én nem mondtam ilyet, Orbán Viktor. Azt mondtam.
Abba, hogy belegabajolt az,
hogy... Te azt láttad, hogy egy Jeszenszkit is? A Márkizaj fejében olyan zavar van, hogy a Zelenszkij meg a Jeszenszkij az összefolyt.
Tudod, mi kezdett őt meg, hogy be van bele tiltva az ébetű, és akkor
nagyon
könnyen átcsúszik Jeszenszkijbe, Jeszenszkijbe.
Úgyhogy gratuláltunk a Jeszinek, hogy ő lett az új ukrán elnök. Mondtuk, hogy adja vissza Kárpátalját, és kössön békét, és akkor minden oké. Okay.
Meg kicsit vegyen vissza az arcból.
Igen.
Szerintem azt a bohockodást azt ő is tudná csinálni, mint amit az
Zelenszkij
csinálni.
Hát nem tudom, tud-e tűsorkobar út táncolni, más nem kell az, hogy ukrán elnök legyen.
De legközelebb lesz kutyám, azt tuti Márkizajnak fogom nevezni. Tudom, hogy kicsi lesz, és akkor hazajövök, és oda van, ott ül a szobaszőnyek mellett, egy ekkora hatalmas szar van, és akkor ránéz, és azt mondja, Orbán Viktor.
Orbán Viktor, nem én szartam oda.
Nem én szartam, Orbán Viktor idejött, és oda szart a szőnyegre, nem én voltam, Orbán Viktor volt.
Egy hazárló, ekkora hazárlót le kell váltani, Orbán Viktor volt.
Egyébként, ha már
Rákosi nem szartás, nem
hát igen. Az meg egyébként az...
Nem megyünk mi tovább, úgy néz
ki. Gyerekek, az... Nem nagyon akartam tovább menni, hanem csak hogy hazai pályára elvesztünk, de az, amikor ebben a Hont interjúban így előadta, hogy ugye nagyobb tolvaj Orbán Viktor, mint Rákosi volt, és akkor így kérdezte Hont, hogy nagyobb vagyon átcsoportosítást hajtott végre Orbán Viktor, mint Rákosi Mátyás. De azt mondja, na várjunk, az államosítást ne keverjük össze a lopással. Hát mondom, ez egy újszerű megközelítés, mert nekem azt mesélték a
nagyszüleim. Ezt ugye erre a kommunisták gondolták,
hogy igen, igen, hogy ez így van, hogy átnevezzük, mert átnevezik mással, mert én nekem úgy rémlik, a nagyszüleim azt mesélték, hogy jöttek a kommunisták, és elvették azt, ami az övék volt. Tehát az nem lopás?
Nem. Vagyonátcsoportosítás.
Államosítás.
De hogy a gondolatív és kivicsakodott, mert ugye az két perccel korábban még azt magyarázta, hogy a magánnyugdíjpénztárnak a elstandolása az ugye lopás volt.
Lopás
volt, és utána kiderült, hogy az államosítás volt, és akkor az nem volt lopás, de más lopott.
Nem
azt történt, hogy elvették is, nincs történt, hanem elvették is, lebből a
állapot. Bocsánat, egész pontosan onnan indult, hogy Orbán Viktor nagyobb bűnöző, mint bármelyik másik vezető a történelemben.
Fogalmakat, mert hogy túlhaj, bűnöző, hogy úgy keveri, ahogy
éppen eszébe jut. Azt mondta, hogy bűnöző, és akkor így megkérdezte tőle Hont, hogy a Szálasi Ferencnél nagyobb bűnöző Orbán Viktor, azt mondja, hogy hát többet lopott, mint Szálasi. Hát most a bűnözőkről beszéltünk, hogy bűnskála, tehát hogy hány ember megölésére adott utasítást Orbán Viktor. Hát gyilkosságban akkor nem, de többet lopott. Tehát hogy már ott a bűnskálában
sikerült. Meg 40 ezer embert megölt.
Na igen, ez még a napalapod, de aztán elment Siófokra kampányrendezvényt tartani.
Addigra már máshogy gondoltam.
Ahol végighallgattam őt, és ott egyébként eldicsekedett azzal, hogy ő volt a Hont Andrásnál, akit nem lehet vádolni ellenzék, vagy a ellenzék párti elhajlással, hogy sokat bírálja az ellenzéki összefogást. És ott ő elmondta, hogy elmesélte ezt a bűnöző sztorit is, hogy...
Tehát mesélt arról, hogy ő volt valahol,
és hát, hogy ő volt valahol beég, és akkor nyilván nem úgy mondta, hogy beéget, és ott is azzal jött, hogy a Orbán legnagyobb, ott is bűnözőt volt emberi tolvaj, tehát mondja, ezeket keveri éppen, ahogy neki eszébe jut, tehát, hogy nagyobb bűnöző, mint... Vagy hogy a Hont kérdezte, hogy nagyobb bűnöző, mint Rákosi, meg Szálasi, és erre a Márkizaj azzal vágta ki magát már ott Siófokon, hogy egyáltalán már, hogy fölmerül, hogy Orbánt Rákosival, Szálasival emlegetik egy mondatban, az már milyen árulkodó. És inkább beszéljünk arról, hogy nem tudom micsoda. És ilyen kis meredek témaváltás.
Kár volna áskálódni, pörlekedni, hogy kiölt meg itt.
Elmúlt
órában és amúgy azért... igen, gyilkos is, mert Orbán miatt halt meg 40 ezer ember a Covid Magyarországon.
Uh-huh. Persze, ezt mondjuk.
Csak ő miatt.
Az elmúlt pár órában azért kicsit közelebb jutottam az ő személyiségének a megfejtéséhez, és ugye hatházival együtt, ők egy család, tehát unokatestvérek, tehát ugyanabban a terhelt famíliából származnak, és mind a kettőre jellemző, hogy nem képes különbséget tenni a valóság meg a fantázia között. Tehát, hogy nem tudom, tehát nyilván a pszichológia, én nem Pszichiátria ismeri ilyen
pszichézavarokat. A hatházi tárgyalat ismerik, mert hogy írnak föl neki.
De hogy tényleg ezek a valóság, meg a fantáziának a különböző síkjai, azok teljesen egybecsúsztak náluk, mert a hatházi például azzal kampányol ma, hogy a Fidesz verőlegényeket toboroz április 3-ára és 4-ére, hogy utána a tüntetéseket szét tudják verni, és még meg is neveztek egy fickót, aki nem tudom, valami neves K1-es sportoló, hogy ő toborozza az embereket. És ennek a forrása az egy ilyen DK-s rajongói csoportban valamilyen futóbolon, tudod, ott rengeteg helyesírási hibával ezt kitalálta, hogy ez fog történni, és a hatházi ezt komolyan veszi, hogy ez mint a valóság lenne, nem pedig egy ilyen Facebookos kitaláció az egyik gyűlöletcsoportban.
Egyébként gondolatkísérletnek nem is annyira rossz.
De egyébként a másik pedig az MZP... A Fidesz mindig így csinálja ezt, hogy szétveri az ellenzéki tüntetéseket.
Az MZP pedig ugye most azzal házal, hogy Magyarország leállította Ukrajna felé a gázszállításokat, és erre szintén megint egy ilyen Facebookos gyűlöletcsoportban egy ilyen fotó keringett, egy ilyen pár hete, ami egy, van az a fsg.hu-n, van egy ilyen infografika, ahol ilyen valós idejű adatszolgáltatást nyújt a földgázszállítómnak. Az a lényege, uh-huh. hogy a különböző, tehát itt van a Magyarország térkép, és akkor körbe itt vannak az interkonnektorok, Szerbia, Szlovénia, Szlovékia, Ausztria, Szlovánia, meg mi
van. Ebbe lefogsz keveredni, ezt most írhat inkább Ukrajnában, ebbe lefogsz keveredni.
És hogy is, mert megint közbeszólsz.
De Szlovénia, bazd meg.
Na, maradj csöndben.
Mindjárt.
Na, és akkor volt egy ilyen kifotózott pillanatkép, amikor egy adott órában egyetlen egy darab gáz molekula nem távozott Ukrajna irányába, és akkor ezt kifotózták, és akkor megírták azt, hogy az Orbán Viktor Putyin parancsára leállította Ukrajna irányába a gázszállításokat. Miközben az arról,
hát ez kérte Ukrajna.
Hogy 2014 óta,
úgy igen.
2014 óta, amikor ugye történtek a krími sajnálatos események, akkor az ukránok azt mondták, hogy már a közvetlen lecsapolásokat sem csinálják az orosz gázból, hanem úgy szeretnék, hogyha az Lengyelországon vagy Szerbián kerülve Magyarországon, illetve Szlovánián át jutna vissza Ukrajnába, és akkor az itt már nem orosz gáz. De az a lényeg, hogy folyamatosan, tehát mindig is folyamatos volt Ukrajna irányába az orosz gáznak a szállítása, ami az ukránok szerint akkor már nem orosz gáz, de ez mindegy, ez az ő pszichés problémájuk. Csak volt egy óra, amikor leállt a gázszállítás, mert adott pillanatban nem tudom, hogy valamit tataroztak, vagy átszereltek, vagy ilyesmi, és ebből a kifotózott egy órában, amikor tényleg nem történt gázszállítás fizikailag Ukrajna irányába, abból a pillanatgépből felállították ezt a teljes elméletet, hogy Orbán Putyin parancsára leállította Ukrajna irányába a gázszállítás, és ez a sekhülye Márki-Zay Péter szintén a valóság meg a fantázia világa közötti különbséget nem képtelen elválasztani, ezért lassan egy hónapja ezzel háza, hogy ez a történet.
Ez egy hülye az ember. Ez egyébként maga a baloldali propaganda működése, hogy vesznek egy féligasságot, úgy itt az a féligasság, hogy volt egy olyan pillanat, mikor nem ment gáz át Magyarországon.
Egy óra. De tök könnyen mert felmegy az ember az fsg.hu-ra, és megnézi, hogy hónapra, hétre, évekre lebontva az
volt egy olyan rövid időszak, amikor nem ment gáz, ez igaz. És akkor erre az egyetlen apró igazságra fölépítenek annyi hazugságot, egyik, hogy nem megy gáz Ukrajnába úgy általában, másik, hogy persze Orbán parancsára.
Egész parancsára Orbán.
Igen.
De az egészet Zelenszky parancsolta, bazd meg. Ő mondta, hogy zárjuk el az orosz gázt. Ezártuk, és akkor nincs gáz.
Az egész valós propaganda így működik, egyébként mindenben, hogy vesznek egy pici apró igazságot, és arra fölépítenek ilyen kurva egy piramisméretű hazugságtengert, és aztán azt akarják eladni az embereknek.
Mi van a másik vezetékkel?
A szlován?
A jamállal.
Én csak azt hittem, hogy a szlovánokat azért mondod, mert hogy levették a nemzeti zászlót a kievi szlovénok.
Visszaköltöztek a szlovénok Kievbe a nagykövetséggel, kitűzték a szlovén zászlót, és a ukrán rendőrség jött, hogy hát nem fúj a szél, le kéne venni, mert bizonyos emberek azt hiszik, hogy ti oroszok vagytok. Mondtuk, hogy baj lesz. Előre szóltunk 2 hete.
Az ellenzéki propaganda működésére visszatérve csak egy személyes megérzés, ezt már meséltem, hogy nekem így azért a közvetlen családtagjaim között is van egy darab teljesen elmebeteg ellenzéki, tehát meggyőződéses Márki-Zay Péter fanatikus, meg amúgy tényleg minden...
Kácsi Katalin a rokonok.
Körülbelül olyan agyilag úgy van bekötve, és akkor legutóbb sikerült egy kocsiban autózni, ahol nagy hangon magyarázta, hogy ez a népszavazás, amit csinálnak, hogy ez meg akkor a náci dolog, meg hogy hogyan lehet ilyen plakátokat kitenni, hogy az ellenzék nem változtatásra, vagy meg akarja nem változtató műtétre akarja kényszeríteni a gyerekeiteket. És mondom, hogy nincs ilyen plakát. és akkor elkezdett üvölteni, hogy de, hite, hogy van ilyen plakát, van ilyen plakát, mondom, hogy van ilyen plakát, nekem van igazam, van ilyen plakát, tehát átment ilyen MZP-be, és akkor ülünk a kocsiba, és mondtam, figyelj, ott van egy ilyen plakát, hol látod rajta ezt a szöveget? Kinézett az ablakon.
Ott volt.
Ott volt.
Ne, Jézusom.
De. Elolvasta a plakátot, majd azt mondta, hogy az volt ráírva, hogy, hogy az ellenzék nem változtató műtétre kényszeríti a gyerekeinket. És
mondta... És akkor te gondoltál most pszichiáter, vagy szemorvos, vagy pszichológus, vagy most akkor...
Minden egy.
Nem, Fidesz kétharmad, az kell ide.
Kérsz egy zsák vaníliás karikát? Hogy lehet erre reagálni?
Úristen!
De ahogy mi van ezzel a... vaníliás karikát?
Tehát most mi van ezzel a német gázvezetékkel? Engem ez érdekel. Ja,
és utána elmondja, hogy én amúgy nem látom a valóságot, mert csőlátású vagyok, meg narancsködös.
Fidesz birka.
Ezért nem látod, ami valóban oda van írva.
Tehát most jön a gáz a vezetéken, vagy nem jön?
Hát a házkutatásra gondolsz?
Mert hát igen, tehát ez az, hogy nekem van egy Németországban egy ismerősöm, neki szóltam tegnap, hogy na, mi van a német médiában erről, és akkor a német médiában olyat küldött, hogy hát így, hát hogy most ez a vita, hogy most fizessenek-e rubelbe, vagy nem, és akkor az a hivatalos álláspont, amit a moszkvai tudósító mondott a képernyőben, hogy hát semmiképpen nem fognak rubellel fizetni, mert az oroszok zsarolásának nem engednek, a német faj végig ellenáll a legvégsőkig, de hogy úgy két hét múlvától kezdve már rubellel fognak fizetni. Tehát ugyanez a valóság érzékelés, mint az Ambrózi mondta, hogy sosem fogunk rubellel fizetni két hét múlváig, mert
nem kapitulálok.
Tehát akkor a becsiskulás lesz itt az oroszoknak a végé, hogy ihaj. És egyébként ez jó, mert inkább legyenek álszentek, meg idióták, mint őrült. Akik nem fizetnek.
És tudjátok, mi a legjobb, hogy ebből ki fog most egy hatalmasat szakítani? A Vatikáni Bank. Ja. Az első pillanatra az 10 milliárd dollárt átváltott rubelre, hogy arra biztos szükséges.
Szerintem a dollártól valahogy most így elkezdenek szabadulni, mert ők már tudják a jövőt. Hogy...
És amúgy kurva, a Vatikáni Bank az, tehát a területünk kívüliséget élvezi, és az, hogy Olaszország megszavazta a szankciókat, ők is Oroszország ellen, Vatikánnak területen kívülisége van, tehát ő üzletelhet az orosz jegybankkal, és akkor a Vatikánon keresztül fog mindenki.
Én félnék a helyükbe. A katolikus az új zsidó. Figyelj
meg. A németek az...
Ez így megy tovább jövőre, már két aranytrónusa is lesz a pápának.
Fú, ez kemény.
Sőt, még Erdő Péternek is lesz egy aranytrónusa.
Ha már a németek házkutatást tartottak a Gazpromnál, a gázárak állnak a háttérben.
Aufmachen!
Az Európai Unió azt sejti, hogy az orosz Gazprom földgázkitermelő vállalat állhat az európai energiaszűkösség súlyosbodása mögött.
Nem.
Bár a vállalat és az orosz kormány mindezt tagadja, az EU tisztviselői ellenőrzésképp házkutatást tartottak a gázóriás németországi irodájában.
És mennyi gáz találtak? Elmesélem, hogy akkor mi áll a gáz? Mi csodának a háttérében egész pontosan? Hogy volt ott leírva, hogy a gáz hiány, vagy gáz kereslet érik itt?
Az energiaszűkösség súlyosbodása.
Az energiaszűkösség mögött az áll, hogy ti voltatok a hülyék, bazd meg, és basztatok az elmúlt 20 évben bármilyen gázmezőt kitermelni, arra hivatkozva, hogy morál.
Egyébként zöld, az a durva, hogy amikor a németek
gázvezetéket építeni, igen.
Amikor a németek elkezdtek támadni 39-ben és főleg 41-ben, akkor azért nem voltak tök fölkészületlenek. Tehát ők azért arra, hogy ráfegyverkeztek, hogy ezt most ők csinálni fogják. Évekkel korábban ez el volt, ki volt megint találva, hogy
hát ők
majd támadni fognak. És most meg annyira elhügyültek, hogy azt hitték, hogy ha morálból fölfegyverkeznek, az ilyen első példájú fegyverzet lesz, és támadhatnak.
De nem.
És miért? Nem látod, hogy van nekik izé
morál. Morált nem lehet megenni, nem lehet vele fűteni, nem lehet vele oroszokat kilőni. Elképesztő fordulat.
Elképzeltem, hogy ott van nekik a morál rakéta sorozat vetőjük, tudod, egy ilyen autó, és ott van
morál
javelé. És akkor így jön neki, tehát a híradó bemutatja, hogy érzelem, nem az visszafele jön.
Olyan, mint a buzi sugárvető?
Körülbelül ott tartunk. De egyébként ez még tök érdekes dolog, ha már ennél a témánál vagyunk.
De fegyverkeznek.
Csak
a lengyelek nem akarnak tudomást venni róla, de fegyverkeznek.
De milyen dolog, hogy így beleállnak a konfliktusba, aztán kezdenek el fegyverkezni, mert előtte morából fegyverkeztek.
Na, de hogy is van, emlékeztek még tavaly ősszel, amikor Donát Annuska kiállt a Facebook elé, és elkeverte azt, hogy melyik országnak az állampolgára elvileg.
Állampolgára képviselője, és az nem állampolgára.
És az a csodálatos hangján bejelentette, hogy mindenki szokja hozzá, hogy beköszöntött az energiaszegénység kora. Tehát ők készültek erre, hogy energiaszegénység van, ők ezt kiprovokálták, ezt a helyzetet. És azt, hogy a nyugati, vagy a holland gáztőzsdén éppen mi az aktuális ára a köbméter gáznak, azt nem az határozza meg, hogy a Gazprom mennyit táplál a vezetékben, hanem az, hogy a nyugati gázkereskedők mennyit rendelnek. Mert a Gazprom az annyit dug bele a csőbe, amennyit kérnek tőle.
Igen. Egyébként...
Se többet, se kevesebbet.
Az a durva, hogy ugye az egész...
Ha sokat rendelnek, hát ugye persze. Sajnálom, tehát ilyen az, amikor az energetikát kiszolgáltatod a
szociológiának.
Nem, hát részben a szociológiának, részben meg a piaci működésnek. Tehát egy magánkézben lévő nyugati energiakereskedő cég abban érdekelt, ez igazgató tanástól kezdve részvényesen át mindenki abban érdekelt, hogy a lehető legkevesebb munkával a legtöbb pénzt keressék. Tehát a lehető legkevesebb gázt adják rá a legdrágábban. Míg az állam abban lenne érdekelt, hogy a szükséges mennyiséget a lehető legolcsóbban adják, vagy bocsátsák rendelkezésre a lakosságnak, illetve az iparnak. Magyarország ezt az utat követte, ezért kötöttünk hosszú távú gázszállítási megállapodást a szovjetokkal. Nyugat-Európa meg azt mondta, hogy nem, hát ezt a piac azt tökéletesen fogja intézni. És akkor utána majd, hát a piac mégse intézte tökéletesen, meg plusz még a zöldek is bekavartak az idiótaságukkal, hogy gyakorlatilag saját gázmezőt tényleg nem tártak fel az elmúlt 30 évben, és akkor nekiállnak házkutatást tartani a Gazpromnál.
A Gazprom az új zsidó, a Gazprom bűnös.
Igazából, amire
együtt mennek, majd lesz egy Gazprom jelvénye az új köztetetős táborban, meg egy katolikus.
Gazpromnak vannak aranyfogai? Vagy?
Most már nincsenek szerintem, már húzzák kézére.
Én értem, hogy a negyedik európai birodalomnak szüksége van az orosz nyersanyagokra, csak ezt nem a Gazprom európai irodáiban fogják lefoglalni.
Amit szinték, hogy ott a gáz.
Amit te mondani próbáltál, és amire gondoltál, az, hogy kinek mit idézett a kormánya. De az a furcsa, hogy azt akartam, hogy amikor a háború kitört, akkor egyből elkezdték ezeket az oroszlános szankciókat így egymásra sorjázni a nyugati felvilágosult hatalmak. És akkor teljesen az volt a közhangulat, meg mindenki arra gondolt, hogy most akkor az orosz gazdaságot azt így bedöntik, és Oroszország térdre fog rogyni. Uh-huh. És akkor itt van ez is egy hírünk, azt akár ide is hozhatjuk.
A rubel visszaállt a háború előtti szintre,
és alig nem még erősödni fog, most az a leginkább várható kilátás. Európa az így lassan készül most már lélekbe is a fázásra, és akkor ez még csak a gázról van szó, tehát már csak a gáz szempontjából sincsenek jó kilátásai Európának, Oroszország ellentét, mert ők meg ugye egyre drágában tudják eladni majd piaci alapon, de a másik az meg az élelmiszer. Tehát Oroszország és Ukrajna, aminek a pont az érintett része alig, hanem hamarosan orosz megszállás alá fog kerülni, sőt része már ott van, ez a gabona exportnak a világba lefedi valami 30-valahány százalékát, a kettő együtt. Igen. 30-40 közti százalékot fed le.
A 50 százalékát.
Az a földgáz miatt. De itt most csak az élelmiszer, tehát Oroszország is Ukrajna eteti a Közel-Keletet, meg még a világ többi
meg
részét is.
Meg afrikai részét, igen. Micsoda? Meg afrikai részét.
Ja, meg afrikai részét.
De ne aggódj, be fogja vetni Putyin a gabona fegyvert.
Hát, tehát majd, most mi lenne, nem
az bevetni. Az észak-afrikai országok úgy játszanak majd a Putyin kottájából, ahogy az csak
pontosan.
De kiszáll a Lipstapó, Vízprom irodájába, és megtalálja a búzát, és lefoglalja. Ne aggódjál te azon, tehát okosabbak a németek ennél.
Ez a lényeg, hogy mi csak a földgáznál tartunk most, mert ugye mi csak most vetnek, de majd jön az aratás valamikor nyár végén, és akkor jön a következő fejezet Európának a földgázhivatás után. Tehát itt térre földgázhivatás, itt késő nyár kora össze, meg gabona, meg
tehát
búzaszivatás.
Tehát a Putyin így fog tárgyalni, hogy na, akkor ki akar enni?
Körülbelül.
Írom a neveket a listára, aki enni akar, jelentkezzen.
Ki akar így? Megtörni, ki akar enni, nézzük, nem, te már tényleg nem fáztál, most valaki más fog enni.
Meglátok,
ennyit ért el ez a húgyagyó Európa, ezt ért el a franciókkal, Oroszországot meg akarták törni, és így a Putyin meg röhög a markába, tehát ekkora, lehet, hogy ekkora jóra ő maga se számított, Európa ennyire hülye, és ennyire fölemeli őt.
Na, milyen évet írunk most?
22.
22-t mikor szállták meg Krímet?
14-ben.
Tehát eltelt mennyi év? 8 év barátok között. Tehát 8 év alatt. Senki nem számolta végig, hogy az Oroszország ellen bevezetett szankcióknak milyen konkrét következményei vannak, és ez hogyan néz ki. Csak így hinni akartunk benne, hogy ezzel majd térdre kényszerítjük Oroszországot.
Szankciószociológia.
A szankciószociológia, aminek az alaptétel az, hogy ott elég ugye berúgni az ajtót.
És az egész összeomlik.
És az a baj, hogy a szankciószociológia volt 8 évig, és most ráhelyezték a szankció esztétikát.
Na, és kedves barátaim, hogy 8 év után valaki szíveskedett kiszámolni, hogy például, hogy mik ezek az eredmények, hogy hogyan fogjuk térdre kényszeríteni Oroszországot, és megvizsgálták többek között 8 év után először Oroszország export csokrát. hogy mely termékekből hova és mennyit exportál, és abból mennyi bevétele van. És kiderült, hogy a csodafegyverünk, az, hogy majd elzárjuk az orosz gázcsapot, az igazából Putyinnak egy válvonást nem ér meg, mert az ő energiacsokrában ugye az élelmiszer, a műtrágya és az olaj, ezek a legfontosabbak, meg az egyéb ilyen nehézipari cikkek.
Nem a földgáz?
Gáz, a földgáz az kb. Annyira fontos, hogy hát nagyon akarják az európaiak, akkor fűthetnek. Tehát se bevételben, se volumenben nem jelentős. Mondhatni mondjuk jelentéktelen. Tehát, hogyha akarná, Putyin zárhatná el a gázcsapot, hogy megszívasson
minket. Egyébként, amiről...
Tehát nem, bocs, most csak még egyszer akkor elmondom, hát valakinek nem lenne tiszta, hogy a orosz gázexport Európába az egészen nevetséges kis százalékot képvisel a nagy orosz exportcsoport.
És akkor mi az élelmiszer, olaj, és mi volt a harmadik?
Meg az egyéb ilyen nehézipari cuccok, amit visznek Indiába, meg Kínába, meg a harmadik világba.
Most az van, szerintem arról érdemes...
Tehát megszoktuk, na.
Érdemes egy kicsit csacsognunk, mint hogyha beszéltünk volna az elmúlt alkalommal is, hogy ugye az a legjobb az egészben, hogy amikor ugye jön ez a zárjuk el magunkat az orosz energiahordozóktól, tehát az olajtól, meg a gáztól is, és akkor meg kell kérdezni a morálharcosokat, hogy jó, helyette micsoda?
Morál.
Ahogy most néztem a számokat, az amerikai LNG exportnak a teljes izéje az éves szinten valami 3,5 milliárd köbméter gázacska. Na most Magyarországnak az éves gáz fogyasztása azért 8 és 9 milliárd köbméter között van. Minden ellenkező híresztelése szemben a Magyarországnak a gázigénye az csökkenő pályán van, annak ellenére, hogy növekszik az ipar, egyszerűen azért, mert fejlődik a felhasználás, meg az emberek azért inkább már villanyal szeretnek fűteni, meg vannak ilyen modernebb technológiák azon kívül, hogy tudod, azért bekapcsolod a fágnak, vagy hogy hívták ezt a bojlerjét. Ez még ilyen nyílt tüzelésű volt.
Nem tudom, mire gondolsz.
Szóval, hogyha az Amerikának a teljes LNG export kapacitását annak a szolgálatába állítanánk, hogy a magyar tengerpartok...
Az, amit kihúznánk a telet lakossági fűtésre, de iparra igen. Már, vagy iparra is?
Iparra már nem, arra már nem, tehát a telet lakosságnak.
A másik az, hogy kurvára drága.
Tehát az a másik, drága, hogy telet kihúzna vele Magyarország, az összes többi európai állam nem, és ehhez még ugye az is kéne, hogy akkor legyen olyan tároló, ahol meghozza azt az olajat az amerikai hajóflotta.
Hát meg legyen olyan lakosság, aki ki tud fizetni 100 000 forintot havonta egy gázszámlára, és ilyen nincs.
Plusz, ha tegyük hozzá a zöld szempontot, tehát ezt ugye lefagyasztják, berakják egy kurva nagy tankerhajóba, áthozzák.
Ahol ott a 20%-a eltűnik, mert azzal megy a hajó.
Így van, és akkor utána áthozzák, és akkor itt tárolni kell, tehát nem annyira környezet haver, hogy Greta Thunberg basszatlanuljon tőle.
Ezt az LNG-t sosem azért kezdték el így tolni, mert hogy bármi remény volt arra, hogy ez ki fogja váltani az orosz szállításokat. Egyszer ez az átszimkézés meg a paraszvakítás. Ez olyan, hogy van, nem tudom én, a lengyel tengerpartokon építettek egy ilyen terminált, ahol évente két amerikai hajóból átfejtik a csepp folyós földgáz, és visszaalakítják pukivá, és akkor ez jó az, hogy a lengyel népnek, meg ugye a lengyelek, amikor továbbadják az ukránoknak, akkor ez már azt mondják, hogy ez már nem 100%-os.
Ez morális gáz.
Ez már vegyítve van morállal is. Tehát ez már...
Gázesztétika.
Gázesztétika. Viszont ilyenkor nincs rajta a zöld szempont, ilyenkor azért az esztétikai vonalat azt húzza el, hogy nem orosz, hanem amerikai.
Nézd, figyelj, mikor kicsi voltál, neked is voltak autós kártyáid, nem?
Persze.
Na, hát a morál az mindig úgy a környezetvédelmet.
De bocsánatok.
De az a kettőként egymásra átváltható. Tehát azt tudom, hogy a környezetvédelem meg az amerikaiság is átváltható morálra.
De várj, a germánok nem azt mondták, hogy ki lehet bírni pulóverben 15 fokban otthon?
De nem lesz 15 fokjuk, azt
mondja. De akkor, hogy nem bírták ki a cseppjék? Hogy nem bírták ki a második világháborúban, nem értem. Én megkérdeztem volna ezt a Gaukának-ot, hogy... És akkor hogy vesztettétek el a moszkvai csatát? Vagy mi történt?
Úgy, hogy megint azt is kiszámolták, hogy Moszkva simán meg lesz. Elég csak berúgni a hajtót, és két hét múlva szödöl az egész.
Mitől lesz 15 fok?
Mondod, most is kiszámoltak 15 fok, de mitől? Tehát télen kint mondjuk nem tudom, mínusz 3 van. Attól mitől lesz bent plusz 15?
Tehát szerintem ott a hanzavárosokban, meg hogyha még kicsit izére megyünk,
ott télen nyugatra
megyünk, igen. Tehát a Belgium, Hollandiában, meg ezeken a remek helyeken, tehát nem véletlenül onnan szágul, vagy ott szaporodtak el ezek az ütődöttek, akik azt mondják, hogy orosz gáz nélkül is meg lehet lenni, mert bennük fel sem merül, hogy van olyan hely Európában, ahol 0 fok alá csökken a hőmérséklet télen.
Igen, ott őket tenger azért
megtartja. Igen, de én úgy tudom a Gauk elnök úrnak a tételeit. Ja igen, ezt mondta, hogy úgyis az életminőségből lehet engedni pár évet, hogy a gázból nem csak meleg van ám, hanem mondom, műtrágya, meg műanyag, meg lófasz, tehát az egész német ipar az Fideszén akkor, tehát akkor 5 évig nem lesz németi par, vagy mit terveznek, hogy mit? Jó, mondjuk ez a Gauk is egy ilyen muci, tehát ő úgy a helyi Sólyom László, hogy ott...
Megrazott a Gauk bőrét.
Igen, megtartották Bölcsnek, és akkor mond ilyen hülyeségeket kb.
Ez nagyon figyelj, én tudok a helyet, ahol a német ipart tárt karokkal fogadják.
Úgy hívják Magyarország.
És még lesz miből működtetni is az, az ipart. Igen.
Ezen lesz gáz, lesz
gáz. Tudod, hányszor mondtam már, hogy az ének a német sziszinek, hogy Csepel műveket, Weiss Manfred művekre vissza
és ott
menekül státusz biztosítani a legkúrensebb német iparágaknak. Most már lassan megtörténhetne.
Akkor menjünk rá az ukránra szerintem, mert ezt pont erről beszéltünk a legutóbbi
alkalommal. Utána aztán a választásról.
Persze. Beszéltünk legutóbbi is arról Ukrajna esetében, hogy eddig is milyen nyomorúságos hely volt. Tehát a GDP ugye egy elvileg Magyarország négyszerese méretű országban a lakosság szempontjából kb. Annyi, mint nekünk.
Már nem is annyi egyébként.
Hát ez volt a háború előtt, tehát az azt jelenti, hogy a mi GDP negyedét termelték ki per fő. És ugye ezt az országot akarta bevenni az Európai Unióba, és most, amikor elkezdték a ruszkik szét rájuk lőni az országot, most még inkább be akarja venni egy pár muciológus őket az EU-ba. És most van egy friss gazdasági elemzés is, a Economist Intelligence Unit, nem tudom mi ez, de ők kutatták ki.
37-re visszaépül.
Hát persze.
Ezer évig fog állni a birodalom.
Tehát egyrészt az van, hogy Ukrajna gazdasága idén a felére csökken. Ami egész pontosan 46...
Hát ez fekete Afrika.
46,5%-os 46,5%-os gazdasági csökkenést jeleznek az ukránok.
Ugyan, azt jelenti, hát hogy arra is maradt ukrán... pénzük, hogy Magyarországon ukrán iskolát.
Igen, tehát az ukrán GDP, egyfőre első ukrán GDP.
Nem, az egyfőre első már nem igaz, mert Ukrajnának a fele az elment.
Ja, jó, ezt mondjuk jogos. Tehát igen, ezt nehéz számolni. Lényeg, hogy az a kurva nagy Ukrajna, az fele annyi GDP-t fog termelni idén, mint Magyarország. És ugye az orosz invázió volt 3,3%-os növekedést vártak nekünk az ilyen 5-6-7%-os növekedésünk mellett. Tehát ezeket akarja bevenni az Európai Unióba, aki háború nélkül is hozta a mi növekedésünknek mondjuk ilyen felét.
Az Európában egy ország volt le alattuk, Koszovó, és hogyha országnak tekintjük, mert az EU tagállamok fele nem tekinti annak.
Igen, és most meg elfelezik még ezt az ukrán gazdaságot is, és akkor ugyanez ez a szervezet így benyomja, hogy 2037-re fog visszaépülni ukrán gazdasága. Mégis mi a lófaszból fog ez visszaépülni 2037-re? Az 15 év.
Hát majd németek adnak a szerencséből.
Nem, ők fázni fognak, nem pedig részt adni. Tehát most lövik szét a fél országot, leállt a gazdasága, tehát az, hogy most idén csökkenni fog 46,5%-kal, az nem jelenti, hogy jövőre elkezd megint 3%-kal növekedni, mert hol növekedne, ha éppen szét vannak lőve a gyárak meg a munkahelyek? Ez rohadtul nem fog még jövőre sem növekedni, jövőre is még csökkenni fog, csak lehet, hogy nem 46, hanem csak 25%-ot, vagy 18%-ot.
Ez attól függ, hogy mi lesz Ukrajna, meg mit fogunk annak tekinteni.
Na, igen, tehát kb. Oda lyukodunk ki most már, ugye, amit én mondtam múlt héten, azt most nagyjából itt számokkal is alátámasztják, hogy Ukrajna, mint terület, nem mint ország, hanem mint terület egyetlen kilátása, hogy a különböző részeit hozzáteszik működőképes országokhoz, és azok meg kihúzzák a szarból azt az adott rossz körülmények között élő területet. Egyszer más, ennek az a helynek, mint ukrán állam, egyszerűen nincs semmilyen kilátása, mert lesz nekik akárhány 100%-os államadósságuk, ha egyáltalán bárki ad nekik pénzt újjáépítésre, tehát ott komplet összeomlás lesz. A fekete Afrika még egy ilyen, még egy viszonylag jó hiszem.
Hát annyi, hogy az összes összeomlás népesedés szempontjából is be fog következni.
Hát az már következik.
Depopulizáció, mint szakkifejezés. Az rájuk érvényes, tehát valaha 44 milliós, sőt talán a Szovjetunió felbomlásában még 50 milliós volt, az ilyen tizenvalahány milliós országgá fog süllyenni, ha egyáltalán egybe marad.
Hát ezzel nincs, ami egybe maradjon egyszerűen, tehát az állam maga működésképtelen lesz, és ugye most vagyunk, márciusban vagyunk, tehát az évnek a negyede telt el, és már most mondta ugye az ukrán pénzügyminiszter 2 héttel ezelőtt, hogy nem tudják fedezni az adóbevételekből a működési költségeiket. Az év negyede telt el. Sőt, akkor még vissza voltunk 2 héttel. Tehát még ebből a 46%-os várt gazdasági zsugorodásból, ami lehet a végre akár 58 is, ki tudja, ebből még mindig csak egy kis töredéke valósult meg, mert az egész évre van jósolva, és már most ott vannak, hogy nem tudják finanszírozni a működésüket se. Tehát mi lesz még itt a következő 9 hónapban év végéig?
Ennek fényében kurva nagy trollkodásnak tartom, hogy az oroszok azt mondták, hogy belemennek Ukrajna EU tagságába. Tehát azt hiszem, hogy ez inkább ilyen jó van, nesztek bazni.
Tehát Ukrajna konkrétan a szemünk előtt fog megszűnni, mert nem lesz neki gazdasági, meg pénzügyi alapja.
Ez valahol nagyon szomorú, hogy a Lavrov is átvette a Kadirovnak a stílusát, mert úgy vannak vele, hogy az európaiak úgyis tök hülyék, azt mondanak nekik, amit akarnak.
Lázerenszki,
mindent elfogadott tőle is. Arra térjünk már ki, ami a te írtál ki ezzel kapcsolatban valamit, ez a hegyi Karabach történet, hogy mégiscsak van egy kis...
Ott kóstolgatják egyébként.
Hát az volt eddig az egyetlen értelmezhető ellencsapás Putyin ellen. Mert ugye van ez a geopolitikai elemzőknek ezek a nagy megfejtése, hogy Oroszország hogyan zárta le az átjárókat, meg gondoskodott a saját biztonságáról, végment azon, hogy ugye Kínával rendezte a határvidéket, utána Közép-Ázsiában volt szovjet tagköztársaságok, ha mindegyikkel megkötötte a megállapodásokat, utána jött ugye a Kaukázus, ahol annak a nyugati meg a középső felét Abháziával, még Dél-Osszétiával rendezte Putyin elvtársa grúzokkal, az azeriekkel meg kötött egy ilyen nagy hatású megállapodást, hogy akkor kölcsönös védelmi szövetséget kötöttek, és utána fordult a Sauron tekintete Ukrajnára, ugye 14-ben Krím, meg fél Donbass, Luhansk, és most meg ugye Ukrajnának a teljes szétkúrása történik éppen, de nyilván abból a távlati célból, de ez már nem az én megfejtésem, van tényleg ezt a katona politikához, meg nem tudom, ezekhez a dolgokhoz értő emberek mondják, hogy van ez a nagy eurázsai sztyeppe, ami a hegyláncok, meg az északi tenger, ahogy megy nyugatra, folyamatosan egy ilyen szűkülő töltsét képez, és akkor az oroszoknak mindig az volt az ellen, vagy az elképzelése, hogy Moszkvától lehetőleg legtávolabb kell kiterjeszteni határokat, ahol a legkisebb frontszakaszon lehet majd megvédeni magukat.
Ebben egy dolgot nem értek, hogy ebben miért nem számítják bele az oroszok, ugye ez a Kasztelltől van ugye ez az elmélet, meg ő hozott erre térképet is, de miért nem számítják bele ebbe a Kárpátok ívét az
oroszok? De bele van számítva.
Bele számítják azt is?
Persze, nem csak az a lényeg az szűkül.
Nem csak a Kárpátoktól északra levő Lengyelországot észak-délányba
metsző vonalat? Nem, Kárpátok. Persze, bele van számolva az is. És ugye ez volt az, hogy most, mintha valaki a Pentagonba olvasta volna Kasztelnek ezt a megfejtését, és visszaléptették egy pár mezővel a Putyin elvtársat, hogy akkor a Kaukázus még sincs rendben.
És ez az ilyen formában túlzás, tehát most
éppen kiújulóban van az
egy örmény háború. Volt valami fegyveres üzletűzés, tehát ez túlzás, hogy kiújulóban van, de nyilván ilyen esetben, amikor ez most már több ilyen volt, hogy...
Na jó, de mi volt a következménye? Az, hogy a Putyin semmi. Mond, hogy meg kéne tartani a békét, az azeriek meg úgy szóltak vissza neki, ahogy
jó, de
tehát, hogy nagyon fel...
Figyelj, az azeriek szemtelenkedhetnek, mert az azeriek...
Igen, csak ez azt jelenti, hogy az azeriek az oroszokkal lévő kölcsönös védelmi megállapodást, akkor fel fogják rúgni nem sokára.
Az most már nem jelenti egyébként. Hát ez túlzás azért, én ezt nem tartom.
Az azeriek kiléptek ebből a... Mi ez a kölcsönös segítségnyújtás?
Nem tudom pontosan, de nem fognak.
Van egy külön megállapodásuk a
ruszkikkal. Van egy külön megállapodás, mert van ez a posztszovjet katonai íze, ebben az azeriek már nincsenek benne.
Érdemben nem fognak neki menni a ruszkiknak, nyilván ilyenkor mindenki próbálkozik, egy csomó helyen a világban a konfliktuszóna van, most látják, hogy a híradót azt elviszi az ukrán konfliktus, nyugodtan
lehet. Nem csak a híradót, hanem az orosz katonai potenciált hát is elviszi nem, az ukrán azért... konfliktus, az azt jelenti, hogy ilyenkor mondjuk Azerbajdzsánt nyugodtan át lehet állítani a nyugati érdekszférába, mert orosz
de hát ott van, Azerbajdzsán már a nyugati érdekszférében van nagyon régóta.
Az egy klasszikus, semleges, billegő állam, mind a kettővel jó viszont.
A törökökkel, meg az izraeliekkel van a pajtásban, meg az amerikaiakkal.
Az oroszokkal
is jóban vannak, de nincsenek az orosz érdekszférában, és nem is semlegesek.
Jó, de hát azért Azerbajdzsánnak a... rengeteg orosz lakik ott, meg mindenki, hát nagyon jó viszonyban vannak.
Jó viszonyban vannak, csak a katonailag nem oda tartoznak. Tehát ez egy ellenséges állam Oroszország szempontjából, csak megdumálták velük, hogy
igen, de akkor is az orosz katonai potenciáltak azt is át kell csoportosítani, úgyhogy a Kaukázusban nincsenek biztonságban.
Egyelőre nincsen háború, és nem is hiszem, hogy lesz.
Tehát nem tudom, miatt az a szűkület ott az, ami át lehet menni,
valamint
Derbentnek nevezik, azt hiszem.
Igen,
azt a szűkületet a Kelet-Kaukázusban.
Ha megnézed a híreket, az elmúlt másfél évben tele volt a kurva híradó, ilyenekkel, hogy lövöldöztek, hároman meghaltak, ketten megsebesültek, tele volt vele a... Tehát ez semmi új nincs benne, most megint kb. Egy ilyen erejű lövöldözés kitört, tehát ezzel nem kell azért ennyire távlatokba látni. Nyilván az ott nekik nem egy baráti állam, ezt én, de hát nem hiszem, hogy háború lesz belőle, vagy bármi komoly konfliktus. Tehát az egyek nem teljesen hülyék, és tudják, hogy azért nem biztos, hogy Oroszországgal kéne nekik akaszkodni.
Igen, érdekes, hogy pont az azeri örmény háborúkban, hogy előtte az örményeket az oroszok valamiért nem fegyverezték fel úgy, mint a Ukrajnát a nyugati államok, amikor már egy háború így érlelődőben volt.
Hát mert az azeriekkel ezt megbeszélték nyilvánvalóan. Tehát az a háború az úgy tört ki, hogy nyilván az oroszoktól is kikérték a véleményüket, hogy be fognak-e avatkozni, hogyha esetleg bármilyen ilyesmi lesz. És valószínűleg az oroszok úgy látták, vagy tettek nekik az azeriek valami olyan ajánlatot, hogy én azért tippelem, hogy az azeriek meg az oroszok nincsenek fasírtban, mert valószínűleg a két évvel ezelőtti háborút is lebeszélték így, hogy nyilván az effektíve azeri terület, vagy hát hivatalosan azeri terület, tehát lényegében a saját területeké háborúznak. És hát, némileg elfogadta a Putyin, hogy most ez egy ilyen.
Hát az Örményország meg Azerbajdzsán között lévő terület, ami részben hegyi Karabakh egykori autonóm köztársaságban, részben meg nem abból áll. Tehát ez egy olyan bonyolult etnikai, meg nem tudom milyen térkép, mint egy nem tudom milyen írnőnek a szeplői, bazd meg.
Körülbelül igen. Tehát nyilván a Putyin hagyta, hogy az azeriek valamennyit visszafoglaljanak, és amikor úgy fele-felére állt a dolog, és az örmények már nem bírták tartani, akkor szólt, hogy akkor ennyi.
Tehát ahhoz képest Bosznia etnikai térképe egyszerű áttekintető, igen. És simán rendezhető.
Igen, tehát Demeszkös a világháború előtt.
Van Azerbajdzsán, utána jön egy színörmény terület, ami után jön egy színazeri terület, majd utána jön egy színörmény, meg megint egy
színörmény. Meg annyi, hogy a hegyi Karabakh az egy török név és örmény lakossága terület, miközben ott van mögötte a Azerbajdzsánon túlja van Örményország, és aztán jön a Nahicseván terület, meg egy örmény nevű azeri lakosságú terület, tehát még ez is, tehát totális káosz van ott.
Persze.
De azért mondom, hogy szerintem ott nem lesz most nagy háború.
Hát úgy lehetne a nyugati közleményt, hogy is mondjam, hegyi Karabakh felé fordítani, hogyha elárulnánk, hogy az azeri neve mi annak.
Gondja. De az egy város mögötte, igen, tehát az nem csak az, igen.
Na. Akkor választások.
Egyáltalán utolsó ajnát mehetünk a választásra.
Ez az utcsó adása, illetve hát most egy kicsit túltengés lesz, ha minden igaz, és ha minden összejön a hajóágyúba, mert a polgári, mulatos közönségtalálkozót már valószínűleg láttátok tegnap, ha minden jól ment, és elvileg tervezünk hétfő délutánra egy élő műsort is, hogy elemezzük az elemeznivalókat. Kérem, uvaim, tegyék meg tétjeiket. Van hány napunk? Három.
Kettő.
Akkor.
Na mondjad, várjál,
milyen téteket kell megtenni.
Van valami mandátum becslése, várjál.
Ja.
Igen,
nem feltétlenül kell mandátumot becsülni, csak hogy beszéljünk arról, hogy most hogy állnak a frontvonalak.
Addig elmesélem, amíg az Ambrózi kikeresett térképét, hogy az említett Siófokon, ugye találkoztam Márki-Zay Péterrel, és ott is emlegette ezt a ezer év legkorruptabb magyar kormányát, ugye, ahonnan bejött ez a Szálasi Rákosi
történet is. Nem én voltam.
És akkor mondta, hogy igen, ezer év legkorruptabb magyar kormánya. Meg ott is keverte a korruptól, vagy bűnöző szót, ahogy éppen a szájára jön.
Hazárló.
És akkor megkérdeztem tőle, hogy azt tudja-e, hogy Dobrefára családja, a nagypapája, anyukája, miből szerezte a vagyonát. És ugye nem kell ezer évre elmennünk, elég 50 éves távlatban visszamennünk az időben. És
átcsoportosításból szereztem.
Ő azt nem tudja, meg különben is, hogyha bárki ellopott Magyarországon pénzt a 70-es években, akkor hol van az a pénz? Én beraktam neki a videóban ilyen kis képeket a Kajmán-szigeteki bankról, meg a nem tudom, Bahamai Nemzeti Bankról, meg ilyenekről, hogy lássa, hogy hol van az a pénz valószínűleg. De szóval ez a csávó, ez ennyire kész van.
Orbán Viktor lopta.
Orbán Viktor, igen.
Na szóval roppant kiegyensúlyozott tippem szerint ez a mandátum becslés, Fidesz-KDNP 112, egy német nemzetiségi, hogy legyen valaki, aki majd éppen bellemjött a parlamentben.
Legyen az Almuzinak is valami öröme.
Igen. Kutyapárt 6 képviselő, és ellenzéki összefosás 80.
Mi hazánk nem jut be?
Nem, szerintem nem. De ez a, hogy is mondjam, nem a pesszimista, hanem, hogy is mondjam, a...
Realista?
Hát, még annak sem
alsó, mondanám, hanem alsó becslés?
A távolságtartó.
Igen.
Egyébként, hogyha már szóval... ennél lehet a helyzet jobb, azt mondom.
Hát ennél amilyen információk hozzám eljutottak a különböző közlekutató cégeknél dolgozó ismerőseimtől, maradjunk annyiban, hogy amik mostanában kijöttek közlekutatások, azok nem valós számok sehol. Egyszerűen senki nem meri beírni azokat a számokat, amiket mértek, mert hogy mindenki azt mondja, hogy ez nem lehet igaz. Ez az összesre igaz. És most az történik, hogy mindenki szeretne a legkisebbet tévedni, vasárnaphoz képest, mert hogy aki nagyot téved, az úgy lejáratja magát, hogy a következő 4 évben senki nem fogja őket
komolyan venni. Ez rohadtul nem így működik, tudjuk jól. De. Valaki szakértelen, hogy kurva egy fasságot, aztán megint belőtt egy hitnek is, és újra szakért.
És a közlemkutatók most egymás számait nézik, utána egymás számait megnézve a hasukra ütnek egyet, és akkor beírnak a rubrikákba még számokat, és most ezt, tehát ennyi, a közlemkutatókon keresztül ennyi képünk lehet a magyar rögvalóságról.
Szóval akkor minden cég azt ragozza, hogy nem tudom, mondjuk ilyen mind a két félnek kihoz egy ilyen 43-48% közti eredmény, és akkor ezt úgy éppen ide-oda billegetik, ahogy amilyen hát hangulatuk
van. Az a módszertani kiinduló pont, hogy volt a ellenzéki előválasztás, meg a MZP országos feltűnése előtt az utolsó pár békehónap.
Nem én voltam.
Utolsó pár békehónap, és akkor úgy tekintenek, hogy akkor az MZP faktort negatívban, meg pozitív irányba is kiveszik ebből az egészből, és akkor, mintha az lenne a helyzet. És akkor utána jön még a hasraütés, hogy az MZP faktort nem lehet kivenni, mert brutális számokat mértek abban, hogy a MZP az mennyire passziválja az ellenzéki szavazótábort, de itt meg... Hogy
ami ezt a kutyák köszönik szépen szerintem.
A választás történetben, nemzetközi vizsgálatokban is, tehát egyszerűen nem volt erre példa, hogy egy választáson a listavezetőtől ennyire undorodjanak a saját törzsszavazók. Tehát konkrétan azt mérték, hogy hát ilyen 50% körüli mondta azt, hogy nem fog elmenni szavazni. De hát ez nyilván senki nem hiheti el. Tehát, hogyha,
valakire el fognak menni.
Igen, hogyha az ellenzéki törzsszavazóknak az 50%-a nem megy el, akkor nem tudom, akkor 160 fideszes képviselő lesz, de nyilván senki ne higgye, hogy ez így lesz.
Igen, tehát az ellenzéki szavazók mindig ilyenek, hogy ilyen hisztériás, hülye picsák, de az utolsó nap csak befogják az órukat, és leszavaznak megint az MSZP-re. 475-ször is, és akkor természetesen másnap már nem MSZP-sek, meg nem erdőket annak hívni, mert
Robi,
csak
a
fizetésüket adja, nem rácéloztam, de hogy is, miért volna.
Hát de nem csak ő ilyet.
Robi az MSZP-re
fog. Nem csak ő, mindenki, akik egy csomó emberre volt már ilyen találkozók, így kommentekeken keresztül is, aki mindig mondja, hogy ő nem MSZP-s, nem MSZP-s. Mindegyik az a választás napjára. Olyan, Kéri László, hogy csak annyi, hogy a Kéri László de 4 éven keresztül mindig mindent ért. A választásnap estéjén nem érti, hogy miért, hogy nyeredett a Fidesz.
Nem érti, hogy szavazott az MSZP-re.
Ezek meg csak azon az egy napon MSZP-sek, vagy éppen ahova az MSZP tartozik, oda szavaznak. Az összes többi napon 4 évig ők nem, hát ezek is nagyon gázok, meg minden, de azért mégiscsak oda szavaznak
a baloldalra. Én is szoros győzelemre számítok, de győzelemre számítok amúgy én is.
Szóval tényleg a...
Ja, én is azt mondom, hogy szerintem kamuznak ezek az ellenzéki szavazók, amikor letagadják a vonzódás.
Annyit kell föltenni, azt a kérdést kell föltenni magunknak, meg mindenkinek, vagy mindenkinek önmagának, hogy lehet-e hinni az ellenzéki szavazóknak?
Aki meg még bizonytalan, az feltehető, hogy akar-e háborúba menni MZP vezetésével, vagy békét akar dr. miniszterelnök úr, meleget, olcsó gázt, olcsó áramot, olcsó benzint, olcsó ételt.
Akar-e bárhova menni MZP-vel?
Most nem tartani olcsó ételt, hanem egy ételt.
Igen. Ja.
Ételt és fűtést télen ezeket a dolgokat.
Most már nagyjából eddig
egyszerűsödött. Egy ideig egyszerűsödött a dolog. Akarja, hogy bármit is MZP intézzen ebben az országban. Tehát, mert hogyha akarja, akkor
bár MZP és a Feri. Cáfolta, hogy
ő lenne az
hogy nem beszélte meg vele MZP, hogy leállítja az orosz gázimportot.
De a kampányfőnöke azt mondta, hogy beszéltek. Ő pedig azt mondta, hogy nem. Tehát akkor egyeztessék már. Tehát nem az a gond, hogy hazudnak, hanem hogy veszélje meg a kapácsfőnökével.
Láttatok mostanában a Péter Fiódítot? Mert én nem nagyon.
Én láttam, láttad? Ott ült Siófokon telefonozott.
Nagyon le van harcolva.
Ne mondd. Én gondoltam volna.
Én ilyet nem mondtam, ezt Orbán Viktor mondta, aki ugyanazt mondja, mint én, csak egy héttel később.
Figyelj, hasonlítsátok össze azt a két képet, hogy amikor megjelent a másik ATV-ssel együtt az MZP kampánycsapatában, hogy most ők fogják intézni akkor
fiatal,
a közösség kapcsolatokat.
És
kicsattant az energiától. Tehát ott rohant Márki-Zay mellett, ott lögdöste fel a riportereket, mindenkit elküldött a picsába.
Most pedig öreg
nyúzott. Ő volt a jó kiállású Havasi Bercia az MZP-nek.
Hát most meg ilyen, csak ott ül is fáradt arca, mered marra, néha előveszi a telefonját, és...
Nem lehet, hogy ez ennyire hülye ez az ember. Miért nem küldtek egy jobb embert Langley-ből? Ez volt a legjobb, igen.
És a Simon András, mert senki nem látja mostanában az ilyen rendezvényt, tehát ő szerintem az van, hogy kell valahol menni, és akkor felvesz egy ilyen dobozt a fejére, és akkor ő a dobozfejű ember, az ő, ami mindenki. Ott két lyukkal ott van.
Már a kétüket is beletapasztotta inkább, hogy nem is lássa a Márki-Zajt.
Egy dolgot, hogyha már itt szóval...
Egy dolgot.
Mondjad.
Az, mikor elkezdte a Márki-Zajt ezeket a vasárnapi élőzéseit, aztán merítették ugye Szájkos Árnak Simon Andrást, és ott is a csávolag, nem tudom, milyen hülyeséget mondott, aztán neki kellett hazaárulózni. És ott nekem annyira beragadta, vagy megmaradta Simon Andrásnak az arca, amikor a Márki-Zajt bemondja ezt a égtelen nagy fasságát. És a Simon, tehát látszik az arcán, lefolyik az a gondolat, vagy érzés futam inkább, hogy nekem ezt meg kéne akadályoznom, de igazából már rohadtul, mindegy, elengedem. Uh-huh. Ez fut végig a Simon András arcán. Fú, az zseniális volt.
Hogyha már szóba került az, hogy ki jut be szerintetek a parlamentbe, azért arról lejtsünk egy szót, és a Schiffer is szerintem elég korrektül reflektált rá, vagy reagált rá, hogy itt választási kampány hajrában letörölték a Mi Hazánknak a Facebook oldalát. És akkor rég beszéltünk erről a nagy tech cenzúra ügyekről, és tök mindegy, hogy ki mit gondol a Mi Hazánkról, meg a Torockai Laciról, de azért ez nem beavatkozás a magyar választásba? Hogy
nem.
Ja nem.
Ez esztétika.
Esztétika.
Ha az orosz hadsereg letörölné már a Facebookot az egész, nem csak Oroszországból, hanem mindenhol.
Meg amúgy is Orbán törölte le.
Szóval ez mi, érted? Tehát ez mégiscsak egy bejegyzett párt, amelyik indul a magyar választáson, és mivel ez az egyik első számú kommunikációs csatorna, ami elég szomorú.
Ő csak letörölték, nem pedig meghekkelték, és írták be, hogy szavazz az MSZP-re.
Ja tényleg, kurva jók ezek az SMS-ek, de mi nem ti is kaptok. Ki az, aki nem kapott ilyen?
Én nem kaptam.
Nem kaptatok? Mm-hmm. Kérlek szépen, nem fogom elmondani, hogy ki, de politikától távoli ismerősöm jelezte, hogy úgy kapott, olyan számról kapta ezt az SMS-t, hogy szavazza változásra, nem tudom milyen hülyeség, meg van, amikor ugye nem magyarul van, hanem semmi rólu nem külön szinten
igen,
van írva.
Google fordító. Tehát Google. Így készül az SMS, hogy igen. Van egy részlegvezető Kelet-Európához, a Langliben, nem ott, hanem egy porszívó gyárban, ahol áruljuk a termékeket. Igen. És akkor mondja az osztályvezető a részlegvezetőnek, hogy hát választás lesz, kéne valamit csinálni, akkor a részlegvezető beírja a kis epüjébe, hogy akkor szavazzál az Orbán ellen, ez berakja a Google fordítóba, és akkor kijön egy ilyen betű halmaz, az bemásolja, és akkor úgy gondolja, hogy ő elvégezte
és a munkáját. És megy az esetben, várj. Mert ami az érdekesség az egészben, mert nem ez egy dolog, hogy rossz magyarsággal jön.
De ezt kell akartam egyet reagálni, hogy milyen nehéz a szegényeknek.
Hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy a szám, amiről jön, ugyanarról a számról az illető kapott egyszerűen értesítéseket, csomagküldős a FedEx-től, meg az Airbnb-től.
De négy herceg száma. Hát
tehát konkrétan olyan számról jönnek a izék, tehát valami olyan központi számról, ahonnan küldik ki a visszaigazolásokat ezek a cégek.
Hát valószínűleg onnan szerezték meg az adatbázist, mert hogy hozzám az is eljutott, hogy ugye vannak, amikor nem tudom, Gézának
kérdezem,
hogy honnan lopták a telefonszámokat, tehát akkor a Géza nevezető embernek jön egy SMS, hogy János, légy bátor, pátor legy, vagy valami ilyesmi, az volt, hogy ő is rendelt valahonnan csomagot a FedEx-től, csak mivel nem volt otthon, ezért a Géza nevezetű szomszédjának a számát adta fel, hogy amikor megérkezik, akkor majd ő átveszi, tehát kimegy oda elé. És akkor ő Gézaként van nyilván tartva.
Te meg Edmundként? Ez a hülye fasz, hogy a Wesenmeyerként iratta föl magát.
Az persze, csak én kapott telefonszámot adtam meg.
Tehát ez már ez a trükk már régen is bejött nekünk.
Viszont
Edmund magyarul ilyen
viszont ő, amilyen telefonszámot megadtam, ott valószínűleg valaki Edmund néven hívogatnak. Ja. Tehát szerintem Márki-Zaj Felicia is felhívta, hogy Edmund.
Így basszák át a magyarok az idegeneket. Látod, Edmund magyarul ilyen ő. Hát ez egy önnöm régi technika.
Nem irigylem őket, nagyon szar lehet nekik, mert én mikor most a háborúban valami, tehát érdekelnek olyan hírek, amit nem enged el hozzánk a sajtó és szólásszabadság, mert ugye be vannak tiltva az orosz források, és valami orosz újságot találok, ugye ott van a cirilbetű szöveg, amit hát egyrészt nagyon nehezen állnám át magam rajta, másrészt akkor még oroszul is tudni kéne hozzá, úgyhogy megfogom azt az orosz szöveget, és akkor berakom a Google fordítóba, és átdobatom szlovákra, mert akkor azért mégiscsak azért az a,
ott ugyanazt hozza ki, csak latin betűkkel.
Azért ott nem fordulok kisiklani, kb. Ugyanaz latin betűkkel, vagy egy pici mosításokkal. Szóval azzal boldogulni fog a Google, azt tudom, és aztán már szlovákból én megoldom.
De a valódi nyelvekkel nem boldogulok.
De szegény Langley dolgozók, azok így mire dobják át az angol szöveget, hogyha a magyar szeretnék közelíteni? Egyszerűen nincs semmi. Az a baj, hogy a Google-ben nincsen sumér.
Persze, hogy váltott mondtuk
az elején. A Google-ben nincsen sumér fordító, úgyhogy nem tudok a magyarhoz közelebb jutni az angolból sajnos. Tehát ez nekik nem egyszerű.
Szlovék követség van egyébként?
Mondtuk a hírekben volt, hogy nem fújja az zászlójukat a szél, és ebből problémáik vannak. Hát
le kellett engednem nagy
követség. Mi lehet a saját műsorunkat?
Mi lehet a szerb követség?
Ja, hogy a szlovék volt.
Szél egyszer rosszul tudja a zászlót, és ott is baj van.
Azt hittem, hogy a szlován, de a szlovék volt.
Az volt.
Igen, az volt, oké.
Nem mondtad, hogy a szlovék követség a szlován ügyeket is viszi?
Ők szállítják a szlován fegyvereket.
A szlován
fegyverek, amelyek megállítják az orosz agressziót. A szeretet nem vár.
Képzeld el majd, amikor az oroszok végeznek, hogy találtunk egy csomag szlován fegyvert, és akkor beivatják a szlovék nagykövetet, hogy mostantól hadba állunk. De hát azok nem is a mi fegyverek, persze. Ott van rajta a zászló,
tudjátok, mit találtak az oroszok? Egész új jelenségeket találtak, a szlován fegyvereket, meg cseh bátorságot, ilyeneket a harci
liberális náci eszeszeket
találtak. Most jelenleg a cseh bátorságot a szlovákok viszik.
Akik?
Ők tartják.
Szlovékok.
Belezavarod a te is, ugye? Északi szlován szomszédjaink.
Ez a legcélzetőbb, északi tót, meg déli tót, vagy magyar tót, meg osztrák tót.
Na, a déli tótok, nem a horvátok.
Jó, igen, akkor magyar tót, meg osztrák tót, ezt akkor nem fogod elkeverni.
Szó volt arra, hogy a északi tót szomszédaink, hogy nagy bátorságukban légvédelmi fegyverzetet fognak adni Ukrajnának, ezek az S-300-asokat, azt hiszem, ez valami középható távolságú. S-300-asok. Majd az oroszok valami harmadrangú diplomatán keresztül mondták neki, hogy ne. És akkor a szlovákok azóta is még gondolkodnak. És akkor valamikor megkérdezték a északi tót miniszterelnököt, hogy hívják most?
Héger.
Igen, valami német.
Eduard Beneš, Héger.
Hogy most mi a helyzet akkor ez a légvédelemmel, meg az S-300-as fegyverzettel, és akkor azt mondjuk, hogy mert...
Gondolkodunk
rajta, és akkor ja, igen, hogy megkértük a kormányt, hogy vizsgálják meg ennek a fegyverzet átadásának a lehetőséget, de ön a kormányfő. Tényleg?
Akkor megkérem magamat,
hogy igen.
Magamnak valamit.
Bocsánat, rossz helyre szímezték a szlovénoknál. Szlovánoknál ott történt, ez nem nálunk.
Tehát nem én mondtam Urban, amit
igen, igen, tehát tényleg kurva jó, hogy előadják, hogy nagyon érdekes felvetés. Megkérjük a kormányt, igen, hogy vizsgálja meg.
Úgy érzem, hogy ez a csávó, ez a Zelenszky, ez már nagyon sokaknak kínos igazából, tehát nem, amit ez művel a európai kormányok között.
Egész Európa mit összekillódik, izzad, igen, meg balfaszkodik az egész háború körül. Ezt mondtuk, azt mondtuk, nem azt mondtuk, mégse így.
Mindenki inkább azt küldik.
Tehát konkrétan
most emzébézik. Most a rutét kezdtek.
Most gondolja, erre az Európai ránézel kívülről, akár orosz szemszögből, és így mit látsz? Azt látszik, most lehet nyugodtan, mert ezek idióták.
Tehát most a rutét kezdtek ki, mert azt hiszem a hollandoknak a kereskedelmi egyenlege az oroszokkal az nagyon komoly, meg mondom, ott jönnek a kikötőbe a cuccok, azt mennek Oroszországban. És most a rutét kezdte ki, hogy azonnal bokád, meg nullára vigye le. Hát biztos, hogy a rutte az a holland kultúrában a pénz, meg a kereskedelem az feláldozható egy barátsági Ukrajnával.
Ne hozd el a napomat, tehát én azért szeretném megnézni, ez a termékeny holland szivacs orosz trágya nélkül.
Mi az, ami bekapcsolja a holland aktivitást? Még véletlenül sem a pénz.
Nem.
Én már látom magam előtt majd a leendő híres festményt, a orosz ellenes szankciót meghozó politikus és felesége.
Igen. A barátság többet ér a pénznél. Németalföldi mesteralkotás.
Az
egy fehér lap lesz, bazd meg.
A gázlállító politikus és felesége.
Igen, tehát hogy mondjam, ez a csávó, ez azt hiszi, hogy egy netto, ahogy múltkor is mondtuk, a Vona ugyanezt mondta érdekes módon a 5-ben, nem tudom, láttad, hogy Netflix sorozatban az meg, és tényleg. Tehát ez a csávó, ez azt képzeli, hogy a világ Netflix alapokon működik, és a Netflix írói pedig semmit nem tudnak a világból. Tehát az, hogy a hollandokat pénzzel, az oroszokat meg nem tudom, Netflix bojkottal megbaszni nem lehet. Tehát a hollandoknak a pénz lesz az első, az oroszoknak meg a Netflix az nem jelent semmit, tehát ha elveszett tőlük, akkor több marad nekik. Nagyjából ezek a hülye barmok, ezek saját magukon kívül senkit nem ismernek a világból.
Akkor ahhoz meg külön gratulálunk, hogy a Zelenszky itt van benne egy háborúba most már 5 hete, és még nem sikerült neki fölfognia, vagy észrevenni, hogy ez most nem egy Netflix sorozat.
Igen. De szerintem ő nem is tudja,
hogy az. Mindig azt hiszi, hogy ez egy Netflix sorozat.
Ő leadja ezeket a pamfleteket, és utána, na jó, voltam király, jó, mert azért a nézettség. Tehát ő nem gondolja ezt át.
Megvegyük fel újra, vagy jó?
Igen.
Jó volt a poén, furkó.
Végén szóval
megkönyült a szó vissza végén.
Tényleg háború voltam, bazd meg, ezt nem csak jól, tényleg? Hát ezt nem gondoltam volna, igen. Szerintem nekünk még ezt nem mondták el, hogy ez.
Hogy nem.
Ő elnök lett, és az már nem a második.
Mert az tárgy az ilyen producerekből, meg nem igen. Tudom, hogy mikből áll ez.
Ilyen egyszerű a gazdasági miniszter.
Elhelyezték a Budapest Show-t?
Hát valószínűleg igen. Igen, és akkor ő fog rádöbbenni, hogy amit csinált, az nem teljesen ezért volt. Nem teljesen színház, meg színművészet.
Szerintem rakják, úgy kalapálják úgy össze Ukrajna maradékát, ami maradt belőle, hogy ezek a stábok, meg muciológusok, és szerintem az ez egy érdekes kísérlet lesz. Tehát, hogy néz ki a Lembergi szabadállam azzal a felállással, hogy van egy ilyen színész, meg a izé, és akkor a kormány a többi tagja meg ilyen muci, és igen. Akkor úgy hogy rakják össze, hogy a
papír. Mert az is furcsa az ukránoknál, hogy látszik, hogy egy fiatal nép, meg fiatal állam, tehát nincs meg benne a népük történelmi emlékezetében, hogy van olyan, hogy az ember nem nyer meg egy háborút, hanem elveszít. Fé, ez egy annak, hogy még megnyerheti, és az oroszok is még elveszíthetik, de az hogy? Nem azt jelenti, hogy így fog történni, nem tudom.
Tehát Ukrajna hogy
de itt az a lényeg, hogy mi azért tudjuk, hogy egy háborúban mindent el lehet veszíteni, és igen. Az Zelenszkijbe fel sem merült. Tehát ők még mindig így tárgyalnak az oroszokkal.
Nem engedünk át területeket.
Hogy igen, területeket nem áll, Krímről maximum, hogy beszélgetünk, és ja, és a legfontosabb az, hogy a háború eddig 500 milliárd dollárnyi kárt okozott, ezt mindenképpen meg kell fizetni az oroszoknak.
Igen, de hanem akkor a hollandok fizessenek léci. A legjobb forrásokból, mert az oroszok...
Ha nem, akkor a hollandok fizessék ki.
Igen, tehát ha nem, az oroszok ugye győztesként nem fognak fizetni, mert a kártérítést nem a győztesek fizetik, a hollandok meg... ők meg alapból nem fognak fizetni, mert ők hollandok.
Nem szoktak.
Tehát ők nem jellemző, hogy így kinyílik a bukszájuk, tele van pénzzel, és hát most nagyon sok pénzem van, igen. Valamire le kell.
És hanem ha elveszítjük a háborút, akkor igen. Is az orosz nyelvre nem fogunk vitát nyitni, tehát nincs orosz nyelv ukrán nyelven. De...
Kicsit lefanyagottunk megint a Márkizajtól amúgy.
De nem. Tehát én sem értem, hogy a csávó mire ekkora azért. Tehát ugye ez csak a saját közönségének szánja, de amúgy a tárgyalásokon becsicskul, akkor értjük. De szerintem nem ebbe az irányba megy az egész.
Hát én elhiszem, hogy egyébként ugye az a szöveg, hogy a második világháborút azt az amerikaiak nyerték meg, de hát alapvetően
a németek vesztették el. A hitlásai volt, hogy jó, tárgyalunk, de szó sincs arról, hogy én visszavonulok a határaim mögé, meg nem írtam ki a zsidókat, tehát azért nem, ők se ebbe indultak, hogy nem tudom, érted. Tehát nem értem a csávót, hogy a helyzetértékelése az milyen fog.
Tehát mint ugye Hitler bejelentette volna mondjuk így, nem tudom, 44 késő őszén, hogy jó, akkor hajlandó vagyunk békét kötni, de minden marad, és Franciaországban meg Moszkváig vissza a front.
Igen.
Mert is ebből nem engedünk.
Igen, körülbelül.
Megadás. Még a gondolatától is újítózom.
Visszahagyom már
gondolatát. Igen, visszahagyom
a gondolatától. Hogy a békekötés nem megadás.
Nem, de az Zelenszkij most ott van, mint a tényleg ott a 45-ben ott az állatkert mellett ott kibukkanna Hitler a föld elő bunkerből, és akkor megkeresne az amerikai tábornokot, és azt mondaná neki, hogy na, döntetlen.
De nem igaz, mert most már a oroszok vonulnak vissza kiemelből, tehát nem teljesen így van, Ambrózi.
Hát, jó.
Keserű ébredésben lesz részed, mert az ukránok mostantól ellentámadnak. Úgyhogy...
Megjött Steiner hadosztálya.
Elég lőszerük sincsen, nem?
Hát most már Ambrózi nagy haveréjjel csecsenek azok.
Az kurva jó volt. Figyelj, hogy elkezdenek béketárgyalni az oroszok a...
Nem áll!
És a Kadirovék meg így, nem áll! Na, hát már még nem fejeztük be ezt a bulit. Na már. Még itt van egy csomó horiker is.
Fotozni jöttünk, mert a 6. percben vége, hát nem áll.
Ezek nem komplettek, bazd meg. Meg ez a Kadirov náluk, az tényleg, tehát a Kadirov az olyan szerepet tölt be, mint ami szeretne MZP lenni Magyarországon. Én tényleg láttam azt a videót, amikor meglátogat valami kórházban felkül ilyen szakállas torzombors
alapotat,
hogy nem tudom, hogy ott lelőttek a izén, de hogy épp megműtötték, és ott fekszik az ágyba, és szerelmes pillantásokkal nézi a Kadirovot, aki meg simogatja a homlokát, hogy jó van, bátor voltál, mi vagyunk a csecsenek, bazd meg, erőveszi, nem tudom, hogy a medáját azzal, és még simít a homlokán, meg a szemén, meg nem tudom, és a szakállas torzombos, de kőkemény harcos, meg olyan pillantásokat vett rá, az meg, hogy...
Neki is van szíve.
Tudod, egy német.
Egy férfi akkor a világ legboldogabb, ha egy nő így néz rá. De rá meg a Kadirovra meg egy...
egy férfi akkor legbordogott, ha ő így néz rá, hogy egy másik férfira ő nézhet.
Nem hiába rajong az Ambrózi a csecsem fociért.
Kedvence a csecsem foci.
Hát attól függ, melyik osztályban játszak. Tehát ha abban az osztályban lépnek pályára, az Azov légiós, és valaki imádom.
De most éppen egy kiesési rangodó, ha jól érzékelem.
Hát szerintem már az Azov légió az már kiesett. Már kölyök csapatukat is mozgósítják lassan. Hogy...
Jó, de legalább mind a két csapat őszinte focit játszik, rengeteg testes konfliktus, vagy kontakt kíséri.
Már amikor nézem a háborús híreket, látom, hogy a mariupoli harcokon, ó, Ambrózi, gyere. Mégis olyan szomorú egy városföldi rombolása, hogyha haverjad ott vannak. De tényleg ezek elmebetegek, bozdog, ezek a csecsenek.
Ez mind a kettő az.
Hát azoknak is megvan a saját hülyesége.
Szegény város rohadtul megszívta. Tehát ezt ilyen Ustafkaként kezdve, inkább kint a mezőn valahol többet ért volna, nem egy komplet város
szétbaszni miatt. Olyanok vannak, hogy komolyan ezek a csecsenek így mennek, és így buliznak, bazd meg, így lóbálják a karasnyikot, közben szágoldoznak a golyók, meg az
egyik azt mondja, hogy az csak meg volt rendezve, vagy milyen videó volt, amit láttam, hogy valami toronyházra lőnek, ha csenek ilyen teherautó mögött, na, kubita, az, akkor engem. Többen ott géppuskával lőnek, fegyveropogás, lövés vissza, és közben valaki ezt kamerázza ott. Tehát a saját bajtársai között ott így jön, megy, és ezt így kamerázza nyilván telefonnal.
Hát figyelj, ezek csecsenek, ez a háború, az olyan, mint egy esküvő, amit majd meg lehet mutatni az unokáknak, hogy nézd.
Tehát, hogy valakinek érdekes kamerázni.
Csecsenek így vannak, a jobb, az egy esküvőn többet lőnek, mint itt. Tehát ez a Mariupol, ez gyerekeknek való. Nem jövünk ide többet, ha tudtuk volna, ilyen laza lesz, akkor nem.
Ilyen gyorsan vége lesz.
De nem
komplet. Ilyen messzire eljönni azért,
hogy mindenki tudta, hogy ezek a hegyvidéki népek sehol nem normálisak a Kaukázusban, meg különösen bazd meg az oda magnetizált a világ elmebetegjeit. Csak ilyen közelről, meg így tévében látni, hogy ezek tőlünk néhány száz kilométer megjelentek ezek az elmebetegek, hát döbbenet.
De abban gondolom, hogy azt gondolom, hogy a Kaukázusban ott ilyen kb. 30 kilométerenként van egy másik völgyet lakó, másik egyébként ugyanilyen hülye nép, csak tök más nyelven beszél. Igen. Ezért megölik egymást is, ha találkoznak.
Igen, és akkor azt mondom, nézem ezeket, és utána levonom a tanulságot, hogy ezek a szerbek egészen kultúráltak, meg civilizáltak, meg európaiak. Tehát, mi azt hittük, hogy a szerbek nem komplettek ott a köves völgyekben.
Szerbekkel mit akarsz? Hát teljesen domestikáltuk a szerbeket.
Igazából
de a szerbek azok az ukránok ellentétei. Kell ez a utakság? Ja, kell. Akkor a magyarokkal rendesen bánsz. Oké, rendesen bánok. És azóta az meg ilyen viszony van, tehát semmi.
Jó, azért helyben vannak ott még problémák.
Jó, de hát most a kormány nem kezdte el ezt a hülyeséget.
Nem, a kormány tud is elkenni.
Igen, tehát ez, hogy magyarul nem tanulsz. És hát azért vágjátok a szerb kormányfőt egy ilyen Dobrev Kára külsejű leszbikus férfi, és semmi probléma nincs vele, nem ez az izéje, hogy akkor most itt
hát Dobrev Kára külsejű, csak harmadani kilóra.
A miniszterelnök az meg egy ilyen...
Az a miniszterelnök, az elnök.
Az a miniszterelnök.
Ja, igen.
De mondom, tehát ennek ellenére most nem, senki nem ezzel van elfoglalva, hogy idén LMBTQ jogokat követelni, meg szerbkedni, hanem ha bármi kell neki, akkor normálisan elintézze az itteni kormánya, az tök korrekt viszonyban vannak. Tehát velünk lehet tárgyalni, csak az első, hogy a magyar érdet nem basztatod, mert a magyar érdet nem arra vannak. És megvédjük őket, mert elég erőnk van és bátorság.
Én azt mondom, hogy 5-10 év is el fogják nevezni Szerbiát rácországgá.
Hát figyelj, így tudtok mondjuk bármire.
Tehát, én láttam azon a videón, amikor ott az üres pályaudvaron ott boldogan integet a Vucic meg az Orbánat, láttam, abszolút, hogy itt izé van.
Visszaveszik a
disznófejet,
címerüket is, ugye most bohockodnak ezzel a bizánci keresztel, de hát tudjuk, hogy nekik egész középkorban egy ilyen nyíllal átlő disznófej volt a címerük, úgyhogy az
a nekem sokkal szimpatikusabb. A az úgysem menő.
Így van, őszintén az a disznófej a szerbekre szerintem.
Na, akkor legyen ez a végszó.
MZP ennyi.
Sajnálod, mi?
Nem akarsz mondani valamit az MZP-ről?
Azért az legyünk tisztában, hogy az MZP utolsó hajóágyunk az MZP politikai létezése alatt.
Jó.
Tehát nem most így elképzelhetünk. Ezt meg kell gondolni.
Hétem már nem lesz.
Hogy
berendelik Lenglibe és megsemmisítik? Vagy mire számítasz?
Hát nem tudom, most itt be fog jutni a nyilván listán, meg a parlamentbe, ott lesz egy széke, nem tudom.
Én bármire képes
beszélni. Nem tudom, mit fogod csinálni.
Beszélni
a,
fog.
De mit fog csinálni a Párbeszéd frakció egyszerűvezei tagjaként?
Beszélni fog. Hát,
tehát a fickó most így nem, hogy miniszterelnöknek messiásnak gondolja magát.
Laci csodálatos lesz,
ez a megválasz.
Nem ő lesz a miniszterelnök, de azt fogja mondani, hogy még mindig én vagyok a messiás.
Figyeljetek rám, én
bátottam rám.
Nem Orbán győzött, én győztem.
Én győztem, igen, de figyelj, kurva jó lesz, hidd el, nagyon jó lesz.
Vagy beendelik Lenglibe, és azt mondják, hogy Péter, nagyon jól dolgoztál, nagyon jól csináltad, de most egy másik országban van feladatod, mert ott egy táncos komikus vezette eddig a dolgokat, és eléggé elbaszódtak, úgyhogy jövő héttől te leszel Kijev helytartója. És akkor majd bevegy, és a Putyint fogja csicskítani, hogy Putyin, nem ezt mondta, én nem Putyin győzött, én győztem.
Én valami sokkal hollywoodisabb véget gondolok ennek, amikor szembesülnek a választási reményekkel. MZP nyilván akkor Hódmezővásárhelyen lesz, ahol kikap a Lézer Janitól, és akkor Lukácsi Katalin meg Jász Börösz bürgözdön szavazatot számol, és őt is végzett, és akkor így a rossz időt jósolnak vasárnapra, tehát a kisgép tudod, ott vihar, meg zuhog, meg alig éjszaka sötét van, de Lukácsi ott repül, hogy a Führerrel együtt hallhasson meg.
Most csak a kis tesztával Lukácsi, hogy oda érjen.
Én petíciót írok, hogy a kapitány maradjon, ne hagyjon itt mennünket, vezessen a győzt.
Írja Lenglinek, hogy ne helyezzék át.
Tök jó, amikor küldtetek, vissza ne vonjátok, mert ennél szórakoztatóbb jelöltetek nem lesz még egy.
De én kíváncsi vagyok, hogy a következő az mekkora hülye lesz, tehát hogy megnézed, folyamatosan egyre hülye.
Csak felfelé. Találtak.
Csak felfelé. Egyébként igen, szerintem a Noár lesz a következő jelölt, és akkor a népszolgálja című sorozatból.
Nem, a Nagy Ervin lesz.
Nagy Ervin lesz? Nagy Ervin. Megküzdenek? De a Noár az pocsékabb színész, mint a Nagy Ervin. A Nagy Ervin is szar, de a Noár az rosszabb szerintem. Tehát...
Nagy Ervin játsza a népszolgáját?
Nem játsza, a Nagy Ervin az úgy van, ő nem játsza.
Nem, mert ő játszik egy ilyen tanáros sorozatban, csak most már írják a forgatókönyvet, hogy
egyébként milyen szép ez az egész párbeszéd. Általában van a tagja is, a párt, meg a frakciója.
Nincsenek tagjai.
Kb. Ez így a titkosszolgálati párt? Tehát milyen szép lesz, mikor ez a...
Ez is.
Mikor ez a kanadai porszívó ügynök Márki Zaj beül oda Lengli Kempné Szabó Tímea mellé.
Szia Tími. Szabó Tímea most, hogy mondták is, hogy el ne felejtsem, hogy ugye...
Összeházasodom.
Hozzám te Lengli Kempnész.
Tegnap hoztuk ki, hogy ő Langenkampné lehetett.
De az Lengli Kamp, nem?
Lengli Kamp. Lehetett Szabó Tímea a Lengli Kampné? Írjátok meg nekünk, kíváncsi vagyok, hogy szerintetek lehet-e Lengli Kampné?
Na jó, húzzuk a faszba.
Tehát ennek a... Ezt annyira várom tényleg, hogy itt a... Ez a messiás Márki Zaj, neki adom majd okoskodni a Szabó Tímának a frakcióba egy állandó, meg ő akar majd az arc lenni, miközben az arc a Szabó Tímea egy jó.
Szerintem ott a novicsok. Azt vágjátok az orosz idegméreg a novicsok, hogy én ebben sose hittem, hogy az oroszok mérgezik meg novicsokkal az embereket, mert senki nem hal meg benne. Tehát a novicsokban eddig meghalt egy ember, aki a szomszédja volt annak, akit meg akartak ölni. És akkor én mindig mondtam ezt, hogy hát szerintem a novicsok az biztos, hogy a CIA terjeszti az ilyen szegény ember idegmérge, és az oroszokat ezzel izélik. De most már ezt az inváziót így megnézem, lehet, hogy a novicsok a legerősebb orosz méreg. Tehát így megveszik külföldről az alapanyagokat, és összepancsolják szarul. Tehát és erre képesek az oroszok kb. Úgyhogy gyanítom, a Szabó Tímának a novicsoknál jobb cuccai is vannak, úgyhogy ne szemtelenkedjen vele a kapitány, mert azért azt nem szabad.
Ki tudja, milyen pénz jön Marbelljáról, ugye?
Hát szép, ilyen fehérpor övezi a szegélyét.
De ezt kérdezed, nem?
Kérdezem.
Kérdezzük. Köszönjük szépen a figyelmet. Vasárnap csak doktor miniszterelnök úr, és 4 darab nem. Iratkozzatok fel a csatornára, és hogyha minden igaz és minden jó megy, ezt feltételezzük és kérdezzük, hogy jövünk hétfőn élővel? Talán jövünk élővel. Köszönjük, sziasztok!